Sandoval nyúlajka megremegett. Kegyelmességet el akar engem űzni, és pihenőbe küld a hajókra? Gonzalo, fiam, kegyelmednek adtam a legnehezebb posztot. Mi itt elegen vagyunk, hogy visszaverjük támadásaikat. A behozott harcosokon nincsen lathús sem, fáradtak és kiéhezettek. Ha a válogatott csapatok ettek is valamit, azok kevesen lehetnek. Mi itt elegen vagyunk, és én nem indulok támadásra. Várom, hogy beteljenek plánumaim. Van eleségünk, az indiánok most mellettünk vannak, és nem sietek. Várok. Az idő nekem kedvez. Én nem akarom összedönteni azt a pár házat és templomot, ami még a városból megmaradt. Nem akarok olyan helyre behatolni, ahol csupa hullát vetnek szét vitézeim. Éjszaka forgattam elmémben a távoli időket, és gondoltam, talán ama Kartágó lehetett ilyen borzalmas állapotban. Ott halhatott ki ennyire az élet. Én a jelennel sáfárkodom, és azzal is, ami elkövetkezik. Nekem mindenről számot kell adnom, mert számosabbak ellenségeim, mint azok, akik mellettem szót emelnek. Nem akarok tovább rombolni és öldökölni. A halottak városa helyett szeretném tartani az életet. De nékem minek kell a gályákra mennem, nagy uram? Körülvettük őket. Nem menekülhetnek. A töltések a mi kezünkben vannak, s a szárazföldön vívő utakon madár sem repülhet által. De gyengék s erőtlenek vagyunk a vizen. 12 hajóval nem rekesztheted el az élet folyását, s a déli partok felé nincsenek katonáink, s még nem tértek hűségünkre a kacikák. Én azért küldöm kegyelmedet, hogy merezgesse szemeit, vajon nem készül valami kitörés arrafelé, a déli határok felé. Már nem volt senki, akinek elég erős tüdeje lett volna, hogy megfújja Huicila potli trombitáját. Az este ráfeküdt a városra, kevés és gyérmécses mutatta, hogy még élnek emberek. Talán szülő asszony felett virrasztanak, valahonnan előkapart étel melegével űzi ki testük hidegét. A tornyokról nem látszott semmi életjele, puskalövésnyi távolságban zaj sem volt, semmi nesz. Az eső vigasztalanul egyenletesen csurgott alá. Még este elérte a hajókat. Az admirális Brigantina, durván ácsolt kis, kezdetleges hajó, evezősökkel és hatalmas latin vitorlával, elő két kis ágyúval, árbóc kosarán muskétások. A cirkáló hajók visszajöttek, s szócsővel átkiáltották, hogy semmi mozgást sem láttak, csónakok nem törik át már a zárt. A tó viharos, erős hullámokat ver, szél borzolja, ilyenkor nem ereszkednek vízre a kanóék. Amikor megpirkadt, újra rendezte a hajók vonalát. Hosszú, széles félkörbe állította őket, hogy körülvegyék az egész városi kikötőt, mindenik oldalról láthassák, ha elindul valaki. A déli szélen a leggyorsabb járású, legkönnyebb brigantina, Garcia Holguín kapitány hajója posztolt, ha dél felé törnek ki, ez a hajó alkalmas az üldözésre. Reggelre megoldódott a csend. A vízfelületen először egy sajka tűnt fel, utána egyre több, mintha végtelen bőgésű arzenál önteni a vízre naszádjait. Már ezrével nyüzsögtek, még lőtávolon kívül színes foltok buktak elő, harci rendben, toldíszekkel, mintha nem lett volna ostrom és nem lenne végveszély. Sandoval az újdonsült admirális bizonytalanul és félénken adta le az első jeleket. Milyen más nyerekben, karddal, kézben előre lohanni, mint itt e himbálózó falkotmányok bizonytalan testén, elelapadó sebességgel rohanni neki az ellenséges emberárnak. Az indiánok támadtak, a brigantinák félköre egyre szűkült, már majdnem egymáshoz tömörültek. A veteránok szeme ismerte a különbséget indián harcos és harcos között, felfedezte a kacikák, fejedelmek, hadseregvezetők aranyban fürdő toljeleit. A testőrség emberei ott sokasodtak szép művű bárkáikon egymás mögött, mindenki nyilat tartott kezében, állva, az evezősök korbácsütésre hajszolódtak, az urak kezében hajító dárda, megremeg, most eleresztik, az első muskétalövés még távol ide a mozsár beledörren a pirogák kellős közepébe. Recsenés, piros vérfolt, néhány kalimpáló figura, a tóvízen megfodrosodik, a szél a spanyoloknak kedvez, part felé hajtja a megduzadó vitorlákat, az evezősök lélegzethez jutnak, percek, aztán összeroppannak. A magas hajótestek számára a fatörzsből vájt vagy égetett, agyoncifrázott kanoék aligha jelentenek veszélyt, amíg az égő nyilak meg nem fogóznak a vitorlákban, bele nem eszik magukat a száraz törzsbe, belehulva a kivágott rés ablakokon. Összeroppannak, az ágyúk közvetlen közelből dörögték el az utolsó szavukat, a számszerű vesszője eleven testbe talált, az indiánok üvöltő kórusa betemette a tófelületet, s visszhangzott a víz hátán, végig a partokon át. Időtlen időkig tartott. A vízen nehezebb volt üldözés és védelem. A legénység hatalmas csebrekkel állt, hogy locsanással szétverje a fellebbenő zsarátnokokat. Egyik brigantina testére felkúztak a résekben is megkapaszkodó indiánok, szájukban kőkéseikkel, de aztán leseperték őket, megint nekiindultak, nem volt egységes küzdelem, néhol az erőtlen karok eleldobáltak néhány kődarabot, de paritjáik nem bírták messzire vetni a kavicsokat, a lándzsák belefúródtak a melvéd eresztékeibe, mint sünteste, úgy merett előre a szent képfaragásos hajóorr. A kései november színe szétesett a vizeken. A titokzatos, hozzáférhetetlen kikötőből még egyre jöttek kiapadhatatlan áradatban az új és új hajócskák, naszádok, ladikok. Soha nem lesz vége, gondolták, amint egy-egy pihenő pillanathoz jutottak, a matrózok igazgatták a vitorlákat, a kormányosok elkaptak félszavakat. A félkör egybezárult, megint szétnyílt, kiteljesedett. Jobb szélen harcolt a könnyű, keskeny brigantina, mely szerencsés arányával a leggyorsabban siklott a vizen. Garcia Holgán kapitány ott állt a melvédnél, leste, mint törnek ki, oldalvást a védtelen vizekre a csónakok, s ha érdemes volt a zsákmány, golyót küldött a futamodók felé. Az arzenál szélén megint mozgást látott, a nap megsokszorozta a fényreflexeket, kicsit megvakítva, tenyerét emelte szeme elé, s látta, amint új csónakáradat reppen ki, legtöbbje egyenes nekihajt a tengeri ütközetnek, míg egyszerre szétnyílik a ladikok rendje, s utat enged három szokatlanul hosszú, gyönyörűen épített deregének, melyben hatalmas termetű evezősök közt asszonynak látszó népek is ülnek, a tömeg elfedi testével a három hajócskát, elkerülik a harc irányát, és egyenesen levágnak a déli végek felé. Egy percnyi habozásra volt már csak ideje. Ha oldalt fordul, és elhagyja őrhelyét, fedetlenül marad a jobb szárny, és gyengül a hajókon küzdő erő. Ha megmarad helyén, akkor kisiklik a körből a három nagy piroga, melynek rakománya talán értékesebb lehet, mint mind a mazsákmány, melyet ma ejtenek. Percnyi tűnődés után felhúzatta a vitorlákat, a megzizzenő, szélben megduzzadó vásznakkal iramodott az egérutat nyert, a parttól most már elvágódó három sajka után. A tűzmester ott állt a kanóccal. Elsüssem, kérdezte, de Holgin csak csóvált a fejét. A szétlőtt deregéről vízbe pottyan a sejthető drágaság, nincs semmi célja, el kell érni őket. Így közeledtek. Az evezősök teljes erővel lélekszakadtában dolgoztak, de a távolság percről percre csökkent, a spanyol őrhajó biztos siklójárással ette az elválasztó távolságokat. A kapitány a melvédre rendelte a számszeríjasokat. Nyolcan voltak, s a puska formájú üres facsőben megzendült az ideg, amint a kulcs lejjebb és lejjebb feszítette az acélívet, a vékony, tűszerű fatüskét ráhelyezték a vájatra, csak célozni kellett meghúzni az idegtartó ravaszt. Már csak néhány lábnyira voltak, a kapitány számolt, most már utolérjük biztosan őket. Ügyeljetek, akkor lőjetek, ha intek, várjatok. Készülni? Céloz! Minden embert kivehettek a három hosszú, elnyúló deregje elsőbbikében. A másik kettő valamivel hátrébb maradt. Láthatták az elkínzott, fáradt emberarcokat, elcsigázott, inas karokat, melyek a halálfélelem végső lázában markolázták az evezőt. Mindenkit láthattak, az orrában álló hatalmas sápatlegényt, aki egyszerre lehajlik, az íjász keze halkan megérinti a ravaszt, s kérdüleg ránéz parancsnokára. Az indián lehajlik, és keze nem fegyvert ránt elő, hanem fejdíszt. A veterán leereszti az íjat, hátra hökken, még Cortésszel indult Kubából, végigjárta vele Mexikót, megismeri, hogy az a toldísz, melyet most a fiatal harcos homlokára illeszt, Moctezuma császári ékszere. Ahogy így áll, egy mozdulattal leállítja az evezők játékát, a csónakot még csak a belekényszerített ritmus viszi előre, most felegyenesedik, mintha valami emelvény félére lépne, tám beveti magát a tóba. Mindenkinek szeme a csodálatos zöld kvetszálkoszorúra tapad, mely a sötét köpenytől úgy válik el a naptüzében, mint zölden patakzó aranyforrás. Int kezével megáll a hajókon az élet. Ne lőjetek! Én vagyok Guatemozin. Ha elértetek, megadom magam. A veterán leereszti a számszeríjat. Nagy úr, mormolja, ők már értik az ország nyelvét. Látja a velük levő néhány teckokóit, egyszerre földre dobják magukat. A három csónak majdnem egy szintben úszik, a spanyol hajó vonalában. Újra felcsendül a hang. Ne lőjetek! Védj engem hajódra, vedd hajódra asszonyomat és harcosaimat. Vigyél Malinchéhez, hogy megmondjam néki. Megszűnt közöttünk a harc. A tolmács töredezve halkan mormolja a szavakat. Fogoly? Vagy ez országok ura, még aki harsányan, cseppet sem törődötten parancsokat oszt? Vajon nem csele? És ez alatt a másik rejtek helyről az igazi Guatemozin észrevétlenül kiszalad. A teckokói, aki felkéreckedett a hajóra, ingatta a fejét. Ő a lecsapósas, vége a harcnak. Eltakarja köpenyével szemét. Leeresztik a hágcsót, intenek inkább mozdulatokkal, mint szavakkal, jöjjenek fel egyenként. A csónakok egyre közelebb húznak, az evezősök elérik a hágcsót, aztán hidat formálnak testükből, melyen keresztül kényelmesen felhág néhány udvari ember, utána hatalmas szőnyegek terülnek ki, s tecuihpót egyengetve fellép a hágcsóra a császár. Holgin egyszerű tengeri ember volt, akit különös sorsa e tóvidékre szárazföldi harcok sodrába vezetett. Emlékezett egy sok évvel ezelőtti marseilli reggelre, amikor Engein hercege a Capitana fedélzetén fogadta Kei Erdin Barbarossát, a kalózból lett észak-afrikai emírt. Pillanatra feltámadt benne az emlékezés, a megfújt kürtök, a tengeri parádé zászlók lobogása, a csodálatos délszaki nap keresztény rabok éneke, amikor megkondul az estharang. A teckokói tó öblén trombita szó hallatszott, felreppent a zászló a legmagasabb bárbócra, mely tengeri nyelven győzelmet, a harc végső beszüntetését jelentette. A tűzmester odaértette kanócát a lőporosszájhoz, s az üres vizekbe bevágódott ártalmatlanul a kőgolyó. A katonák felsorakoztak fegyverrel a kézben, s most a felérkezett indián nagyságok tiszteletére harsány üvöltésbe kezdtek bele. A trombiták szavát elvitte a vízen a szél, egyszerre minden szem Holgin hajója felé fordult, a tengerészek elértették a felrepenő lobogó nyelvét, hallották az ágyú szavát, egyszerre felcsengett a Te Deum, melyet valamelyik jámborabb tengerész hagyományosan intonált. A brigantinák továbbadták egymásnak a jelt. Holgin megbontotta a sort, és most ellenkező irányban a félkör átlója felé indult meg, hogy elsiklatva társai előtt elsőnek vigyel Cortészhez a zsákmányról a hírt. Sandoval az ellenkező szélen volt, ahol még változatlan hevességgel folyt a küzdelem. Az indiánok védték, fedezték urukat, s a harc nem csillapuló erejéből sejtették, hogy uruknak egérútja a déli végek felé talán sikerül. Most egyszerre megjelent előttük a balhírt hozó vitorláshajó. Az árbóz tetején a zászló, körös körül ujjongó, megmámorosodott figurák, a melvéden ott áll Guatemozin. Megakadt a küzdelem, mely a vízi terepen talán kevésbé volt heves és véres, mint a szárazföldön. A csónakok imbolyogtak, közel jöttek, távolodtak, a spanyolok kímélték gyér porukat. Csak itt-ott lobbant fel egy lövés, a túl sűrű volt a támadó tábor. Egy csákja beleakadt a csónakokba, felfordította, s a laddik maga alá sodorta kapálozó utasát. Vége a harcnak, üvöltötte Holgin, és rámutatott a királyi fejékében halálsápadtan parádézó Guatemozéra. Ne küzdjetek minden hiába, szüntessétek be a harcot, és eresszétek le fegyvereteket. Az istenek így akarták. Adjátok tovább harcosainak, hogy ez a nap, amikor nem harcolnak tovább a fegyverek. Sandovalhoz is eljutott a hír. A pirogák előtte, hisz látták a hajón az admiralitás jelét, támadóan sokasodtak, itt volt a legerősebb a vérengzés, a legtöbb égő nyíl erre hullott. A legerősebb ütközetben izzadt sárosan homlokán végigszaladó karcolással halálos rekedten berekedett Sandoval, félig megsiketülve az ágyú dörgésétől, csak a mechanizmus dolgozott benne. Erőinek végső áldozatos megfeszítése. Egyszerre látta, amint az árbóc kosárban ülő íjászok felugranak, s lefelé integetnek. Megélénkült a sorban álló brigantinák fedélzete, a ladikok rohama, mintha megcsillapult volna, mindenki délfelé mutat, ahonnan egyenes ívben lengül lobogóval tör előre Holgin könnyű őrhajója. Amint elhaladt az első előtt, szócsövön egyik kosárról a másikra ordították a hírt, az indián császár megadta magát. Ha-ho-ho, megadta magát, vége a küzdelemnek, megadta magát, ha-ho-ho. Guatemoc ott állt a melvéden, egy pillantást vetett hátra, ahol a kiterített szőnyegeken, pricseken hevertek az asszonyok, a kapitány ételneműeket hozatott, előkerültek a legények kukoricakenyerei, hatalmas pulkéskorsók, szárított sertéshús, oldalszalonnák, melyeket máskor undorodva néztek volna, most megzizzent kezükben a spanyolok kése, szeleteket nyestek, s a kiéhezettek lassú, sápadt örömével fűtötték hidegülő testüket. Guatemoc nem nyúlt ételhez a hajnali utolsó áldozat óta. Egy fiatal teckokói volt, akit elfogtak előző este naszádosai, nem volt falat szájában, s elfeledte kenyér, só és tiszta víz ízét. Most állt ott, ahol legalacsonyabb volt a párkány, s alakja kimagaslott a vízeken nyüzsgő csónakok felett. A harci zaj, lárma, lapátok csapkodása elfojtotta szavát, csak egy-egy tört hang bukott ki, de megértették jeléből, hogy vége van a harcnak, minden további ellenállás céltalan. Garcia Holgin hajója után csődület indult meg. A küzdelem közben elakadt csónakok most rendre felsorakoztak a két királyi bárka után, egyre többen és többen feketéltek, harc nélkül, nyillövés nélkül, háború és béke közötti bizonytalan, majdnem önfelett pillanatban. Mi lesz most? Senki sem kérdezte. A kar lehanyatlott, s a szemek mohón kémlelték a parthosszát, amerre spanyol állások vannak. Béke. Néhányan lesiklottak a legközelebbi hínárosig. A spanyol hajó hagyta, sem muskét a golyója, sem nyíl nem surrant feléjük, elmehettek. Így álltak bizonytalan evező csapásokkal, előttük uruk a lecsapósas, akinek teste üdvéért vásárra vitték bőrüket. Holgin átvágta a félkört, a vezéri hajó előtt vonult el. Sandovalhoz már eddig elfutott a hír, egyik őr sem adta tovább másikának. A melvédről maga vette kezébe a szócsövet. Hangos szóval kiáltotta, hogy faroljon hajójával közelébe, kísérje át a kapitánára fogjait. Egy percig a hajó feléje tartotta, mint Don Garcia elkapta a szót. Add át nekem a foglyokat! Nem tehetem, uram, én fogtam el, enyém a dicsőség. Urad vagyok és parancsnokod, én mondom, add ki őket! Egy csónak vált ki a többi közül, az evezők mellett két fürge spanyol katona, akik beleugorva egy indián ladikba, teljes erejükkel igyekeztek a szárazföld felé. A hínárosban talpra szökkentek, s messziről kiáltozták, hol van a főkapitány, merre van Don Hernando? Mindenki látta rajtuk, hogy fontos üzenetet hoztak a hajókról, kézről kézre adták őket, szaladtak feltépet töltéseken, romhalmazokon, paliszádokon keresztül a piactérhez, a torony templom aljáig, melynek első pereméről Cortés nézte az ütközetet. Mi hozzuk a jó hírt? Kegyelmességednek mi hozzuk először? Elfogták az indián császárt, háza népével egyetemben. Most vitáznak rajta Garcia és Sandoval urak, mi jöttünk először jelenteni a nagy hírt. Leszaladt. Az omladozó korlátok megkerülve a keskeny, meredek lépcsőkön. A torlaszokon túl még állt a harc. A mexikóiak fekete tömege égtelen kiáltozással még neki-neki lódult a spanyoloknak, szitok és üvöltés verte fel a korlátkerítette, éppen maradt mexikói várost, melyet elnyelt a szűk, sikátoros utcák árnyéka, itt élők és halottak vegyesen húzódhattak meg. Lerohant a lépcsőkön, melyeket ezer és ezer áldozat lába koptatott ki, megállt a két fulladozó, lelkendező katona előtt. Mindaz, amit hallott, első percben hihetetlen volt, mintha álomban járna és beszélne, úgy szaladt kérdés és felelet. Lekapta fejéről a sisakot, és felnézett a templom erkélyre. Napok óta megint ott bátorított a kereszt. Talán épp azon a helyen, ahol esztendővel ezelőtt az öreg Miguel ápolgatta virágait mi asszonyunk oltára előtt. Te Deum laudamus, mondta, és megfogta Olmedo atya kezét. Szeme errévedezett, barátait kereste, de Sandoval a vízen, Alvarado is ordaz a távoli hadoszlopoknál, Oli vezeti a tlaxcalaiakat, Alderétese beit nyögi. Zsebébe nyúlt darab arany, vagy drága kő után, hogy hírhozóként jutalmazza a katonákat. Akkor ráeszmélt az utolsó szóra, melyeknek értelmét most fogta fel. Körülnézett, a tisztek közül csak Lujo volt mellette. Don Francisco, szaladjon kegyelmed az emberek csónakjával a hajókhoz, üzenem nékik, hogy nem alkalmasak az idők sorrend feletti vetélkedésre, én majd döntök felette. De igyekezzenek már, hogy véget vessünk a harcnak, s még jobban, hogy hajuk szála se görbüljön meg a foglyoknak. Mindnyájan üzenem, felelnek értük, de kérem kegyelmedet a minden hatóra, rohanjon, hogy ne legyen késő. Egy percre egyedül maradt az imádsággal. Körös körül a hatalmas tlateluckói piactér, majdnem akkora, mint egy város, a Teocalli oldalvás délfelé a torlaszok, melyek mögött itt elkeskenyedett az idegen, áthatolhatatlan másik világ, mintha nem is az Úristen kegyelméből teremtődött volna meg ezen az antipóduszon. Vér, itt ott egy felbukott harcos, amott kövek, ahogy egy gyenge kéz elgurította az egykori paloták romhalmazai, szétcselkányozott bálványfejek, melyek torsz, kígyó vagy párduc fejű rémségükkel mutatják az áthatolhatatlan időt. A paliszád kezdetéig minden romhalmaz, onnan alacsony házak tetején fut a védelmi vonal, vízbe hajló roskatak hátukon szalad végig a halál. Olyan rettenetesen egyedül volt ebben a pillanatban, valakit keresett, aki érti szavát, és érti, mint verde szájáig a lélek. Hol van Marina? Hallotta saját hangját, amint harsányan elnyúlva kiáltozta Marina nevét. Amikor melléje került, mint annyiszor azóta, hogy először ölelte össze a partvidéken az idegen emberek beszédét, most is felnézett urára, mintha tőle várná a kinyilatkoztatást. Cortés megfogta karját, mutatott az eloldódó ladik után. Jönnek, látod, jönnek, majd elfogták őket, ahogy szökni akarnak a csónakokon. Egy óra múlva itt lehetnek, mind. Guatemozin, és jön velük a háznép is, Tecuichpó. Éhesek és fáradtak, napok óta alig ettek. Marina, te törődjél velük, szaladjál az asszonyokhoz, süssenek valamit, és hozzatok kakaót nekik, és kérj bort. Istennek hála légyen. Gyere vissza gyorsan, Marina. A paliszádokon túl, mintha lankadt volna az ellenállás. Az eső végigcsapdosott a feltépet köveken. A harcosok ilyenkor tlákokhoz fohászkodtak. Kürtjellel visszarendelte az egyik szakasz katonát. Végignézett rajtuk. Álmatlanok, szurtosak, csapzottak voltak. A hosszú, fáradalmas napok alatt kirajtosodott bennük a lélek. Nem néznek ki cicomásan. A tiszteknek mondta, szedjék rendbe, hogy tudják az embereket. Bement a szállására. Ledobta magáról a nehéz vértet, arcát vízbe merítette, hogy lemossa a szennyet, izzadságot, frecsenésnyi vért. Könnyű ujjast vett magára, Most nézett először egy tenyérnyi tükörbe, fésűvel végig szántott haján, s elkent rajta illatos olajat. Jön te, Cuihpó! Felment megint a templom lépcsőn. Ellenzőt formált szem elé, úgy vigyázta, mint térnek partot a vitorlások, mint lendülnek el a hosszú, keskeny ladikok, egy csomó fegyveres, közöttük tarka, indián toldíszek, középen magasan kiemelkedve a hatalmas, aranyzölden izzó kvecálfarok. Fél óra, míg ide érnek. Végigfutott rajta a pillanat izgalma. A láz emelkedni kezdett, mint amikor Xoloch váránál jelentették, hogy muskétalövésnyire várja őt a haragos úr. Minden ország, mely megoszlik, önmagában roskad össze. Lenézett. Alant már gyűlni kezdtek a háború végét érző tisztek, megérkezett Alvarado, a tér másik oldalán feltűnt a fekete virág nyúlánk sápat figurája. A trombita megszólalt a tér oldalánál, Ortiz kürtösei belefújtak a hangszerekbe. A déli ösvényen megjelent Sandoval, mellette Holgin kapitány, a hajókról a számszeríjasok utánuk emelt fővel, császári pompájában, tollköpenyében, tollkoronával, Guatemozin, aranyszandája sárosan az esőverte utaktól, kezében lefordított hegyük könnyű gerej. Háta mögött egy lépésnyire jött Tecuihpó, a kíséret lesütött szemmel, oldalvást ballag. Amikor szembeértek egymással, mindkét oldalon visszavonultak a spanyolok. A lecsapósas, fáradt, sovány barázdás arcában kemény, rendíthetetlen tekintet ült. Cortés elébe ment és megölelte. Utána megfordultak, s mentek a tér széléig, ahol néhány kődarabból s deszkából ülőhelyeket szerkesztettek az ácsok. Most Tecuihpóra nézett Cortés. Levette kalapját és földig súrolta, kesztyűs kezével intett, üljön le. Guatemozin állt szemben Cortésszel és várt. Egybe kavarodott a kép. Ételhordók sürögtek, Marina lehajolt Tecuihpó lábához. Átölelte, újból mély udvari illemmel hódolt a világ ura előtt, akinek fáradt, kiéhezett figurája elárulta az utolsó napok nélkülözését. Meghajolt előtte, s leste, inte szemével, vajon észrevette. Aztán odállt mögéje, s várta a szót, melyet ura szavára kell átfordítani. Várta a szót, melynél súlyosabb és komorabb, még nem rebbent át egyik világból másik világba, Anahuacban. Cortés állt a lecsapós assal szemben. A császárnő ült, néhány lépésre a jobbára, fegyvertelen aszték fejedelmek csoportja, élükön Tlacopán elűzött ura. A tér másik oldalán a spanyolok, a duzzogó Sandoval, Alvarado és Ordaz közöttük Ixtlilxtlich fejedelmi díszeiben. A téren körös körül spanyol fegyveresek hátuk mögött sok-sok ezer vérre és áldozatos színjátékra sóvárgó tlaxcalai. Guatemoc megszólalt. Kemény, majdnem nyers volt, ahogy Cortéshez lépett. Halkan tagoltan beszélt, udvari nyelven, melyet csak vérbeli hercegek és magasrangú főpapok beszéltek egymás között, s amely kifejezéseinek választékosságával s a formák gondos lejtésével sok-sok nemzedéken átszűrődő udvari hagyomány kedves gyermeke volt. Malinche, nekem védenem kellett ezt a népet és ezt a földet, amelynek ura voltam. Így parancsolta nekem őseim akarata. Most mindennek vége, a te hatalmadba estem. Kérlek téged, Malinche, hogy végezz velem gyorsan. Két lépést tett előre, megfogta Cortés övén a kis, aranyláncon lelógó háromélű tört, és meglazította tokjában, úgyhogy Cortés önkéntelenül is fegyveréhez kapott. A lecsapósas folytatta, mielőtt szóhoz juthatott volna. Kérlek, végezz ezzel a fegyverrel, amely itt függ az oldaladon. Mire vársz még? Az olyan foglyok, mint én, terhet rónak csak a győztesekre, és így nekem az a dicsőség jut, hogyha nem halhattam meg a harcok alatt, legalább a te kezed ejt el. Kérlek, végezz gyorsan, hogy elérhessük a mi harci istenünk birodalmát. Én elfáradtam ebben az életben és ebben a szenvedésben. Vajon mire vársz még te, hiszen a nap fia vagy, s a nap is befutja a pályáját, amikor átrohan az égboltozaton? Mire vársz hát? Egyszerre elcsuklott a hangja. Cortés most eszmélt először arra, hogy az, aki most szemben áll vele, idegesen tépdesik köntöse szegélyét, s eszmék és indulatok zuhatagában most megrendül benne minden, ami eddig történt életében és atyái életében. Hogy ez az a férfi, aki fiatal, még nagyon fiatal, közelebb ment hozzá, és amikor Marina szava elakadt, majdnem egészen suttogva mondta. A te nagy hűségességed csak dicsőségedre válik, Vatemozin. Én nem gácsollak, kérte. Férfi voltál, megtetted. Én bizony boldog lettem volna, ha hajlottál volna a béke szavára, és nem kellett volna elpusztítanom a várost és annyi ezer és ezer szegény lakóját. De ezen mi már nem segíthetünk, így kérlek, vigasztaljad meg tisztjeidet, és mondd meg nekik, és... Hát én üzenem, hogy nem szégyen a világ legnagyobb és legkegyelmesebb urának hatalmába esni, aki végtelen jóságával nem fog országottól megfosztani. Nem leszel fogságra vetve, s mindaddig, míg Carlos urunk dönt sorsod felől, észre sem fogod venni, hogy nem a te híveid között élsz. Annyira tisztelni fognak a spanyolok. Várt egy percig, míg Marina beszélt. Nézte a hatalmas erők ütközőjébe került harcos ellenfelet. Példák torultak elébe, lovakkönyvek, az elűzött Artus királyról, amikor búcsút mondanak hazájuknak a kitaszított hősök. Konstantin, aki alátemetkezett Konstantinápolisnak, Beobdil, igen, erről atya is mesélt, róla, most egyszerre vérré és valósággá lett a mese, különös hasonlat, s vigasztaló is, ahogy mondja. Látod, éppenséggel 30 esztendővel ezelőtt ott volt atyám fegyverrel kezében, amikor a nagy királynő és férje a király előtt megjelentek a mórok, Granada követei. Atyám mesélte, hogy hallották a táborból, amint kiáltoznak a papok, ők meg látták, amint spanyol lovasok végig pusztítják a csodálatos Vegát. Olyan szép volt, mint Mexikó völgye, és látták, amint éheznek az utcákon, és feltartják kezüket az emberek, és sírnak a királyuk felé, adjál békét. És Boabdil nézte a tengert minden hajnalban és minden este felé, hogy nem jönnek-e hajók. Segélyhajók Afrika felől, idegen urak nem jönnek-e feléje. És nem jött senki, és Boabdil király megírta urunknak, hogy bejöhetnek karcsapás nélkül a várba. Így jöttek. Atyám ott lovaggolt csapata élén. Látta, mint bekanyarodott a királyi menet, felért Alhambra dombjára, megállt a paloták előtt, letérdeltek mind a ketten, hálát adtak Istenüknek. És jött elébük lován Boabdil, akinek arca sötétebb volt, mint a te arcod. Guatemoc és testét elöntötte az aranyékszer, és jöttek a kiéhezett katonák és tisztjei és tábornokai. És Boabdil átadta a város aranyból kovácsolt kulcsát. És így menekült meg a nép, így menekült meg a város, így menekült meg Boabdil, aki elment a tengeren át. S a spanyolok hagyták menni. Neked sem szabad sírnod, uram, hisz úgy mondja a mi versünk, hogy egy király érkezik diadallal, a másik siratja vesztét. Amint éneklik országunkban, hogy sírt Boabdil, s anyja, Ájessa vigasztalta, így mentek a hegyeken át. Ezért te se szégyeld, akit lecsapósasnak hívnak a ti nyelveteken, a könyvbe lábad a szemed, de gondoljál arra, hogy így jár mindenki, mint Boabdil, és a te sorsod is mutatja, aki a mi urunk ellen emeli fel a kezét. Elhallgatott. Észre sem vette, hogy Marina áll és néz, várja, mikor indul meg rés a szavak között, hogy elmondhassa bizonytalan, szaggatott értelemmel egy idegen, távoli király sorsát, akinek arcáról elvonult a nap, s aki azok ellen emelte fel kezét, akit úgy hívnak maguk közt az asztékok, hogy a tengerről érkezett fehér tajték. Megszólalt Marina. Cortés látta rajta, hogy most nem tolmácsol. Szeme kitágul, láz felhőzte el, kinyújtott a kezét, és rámutatott a felettük meredő teokalli tetejére, melynek irtózatos magasságokban terpeszkedő csonk alapjáról nem üvöltött többé Huitzilo Potli. Uram, hidd meg, hogy úgy van, miként a böjtölés ura írta, hogy a bálványok csak fából és kőből való istenek. Nincs szavuk, nem éreznek, s nem tudják ízlelni a mennybeli élet gyönyörűségeit, sem a napot, sem a holdat, sem csillagokat, sem a föld szépségét, a patakoknak, fáknak, füveknek szépségét. Valami nagyobb, hatalmasabb teremtőnek kell elrejtőznie mindezek mögött. Csak ő tudja megcsillapítani aggodalmam és a szívemnek keserűségeit. Guatemoc hallgatott. A csend egyszerre megszállta. Csupa idegen körülötte. Tetsuhimo szemét kereste, révetek tekintetét, és most látta, amint ilyetten is, mégis simulón Cortés alakját öleli körül, látta Marinát, a neofiták extázisában, az idegen urakat, akik gyűlölték és átkozottak voltak előtte, s akiknek keserű teste megfertőzte volna az áldozati húsra leső fazekakat. A csendben felemelkedett székéről Tetsuhimo. Cortés elé ment, meghajtotta fejét előtte, úgy mondta. Malinche, ne törődjél velünk. Mi kevesen vagyunk, és bírjuk az éhséget. Kérlek, menj be irgalmas embereiddel a városba, és segítsél azokon, akik még élnek. Menj te hozzájuk a városba, és ígérd meg, hogy nem ölöd meg azokat, akik élnek. Cortés lehajolt. Férfi sorsának lázában most perzselte meg újból a gyöngykagyló tekintet, végigfut arcán, és drága kövek módjára ragyog ki halálos sápadtságából. Meghajtotta előtte fejét. Úrnőm, kérése parancs. Mihelyt elfogyasztottátok az ételt, megindulunk a város felé. Kérlek, Guatemozin, oldozzat fel népedet. Mondd meg nekik, hogy ne kíséreljenek meg több ellenállást, ne nehezítsék meg az én irgalmamat, mellyel az Úr Jézus nevében kezembe akarom venni sorsukat. Adjál mellém néhányat, urait közül, akik velem jönnek, és akiket ismer a nép. Körülnézett. Sápadt, ismeretlen halálra változott arcok az urak csoportjából. A fekete virág a másik oldalról megmozdul, mintha elindulna a lecsapósas felé. 20-25 lépés választotta el őket. Guatemoc megrezzent, amikor meglátta a gyűlölt arcot, egyszerre szálfa egyenes lett, a kihegyezett aranyvégű, könnyű bot megremegett kezében. Malinche, azt akarod, hogy a halottak feltámadjanak, és rád öklendezzék utolsó nyálukat, ha azt akarod, hogy a fák elébed zuhanjanak, és az erdők elfolytsák szavadat, akkor vidd őt magaddal, akkor ültesd rá agancs nélküli szarvasodra, adjál kezébe tűzesőt rejtő csövet, adjál rá kovácsolt ruhát, mely megvéd a nyilak parittya kövek ellen. Így vidd, és meglátod hiába, mert ahol kiserezték van, behatolott az átok. A halottak rákapaszkodnak, és úgy mutatnak rá, az árulóra, akinek nevét soha többé senki nem mondhatja undorodás és borzadalom nélkül, amíg fajtánkból való férfiak magjából szakadnak férfiak Anahuacban. A fekete virág megborzadt, aztán görcsösen hozzákapott a mellén csüngő kereszthez, mintha fét is, és oszlató lenne, melyről megtörnek az átkok, de Guatemoc tovább beszélt. Te, akinek nevét nem ejtheti ki senki többé. Te most újból tigrissé változtál, és átharapott testvéreid nyakát, és hiénává változol, aki kikaparja a halottakat, és sakállá változol, aki ott ugat, ahol tlákok már elvégezte dolgát. Böjtölés urának démon csúszott hímveszeibe, amikor elbocsátotta anyádba a magot, mely megfogant. Törzsem és házam nevében, mint mindeme birodalmak egyetlen ura, megparancsolom mindnyájatoknak, akik értitek hangomat, és parancsolom, hogy vigyék tova szelek, és adják egymásnak a fák, és legyen odarajzolva az ösvények felé, amerre elvisz a lábad. Annak, akinek nevét nem mondhatjátok ki többé, dögletes a lehelete, átkozott a szava, legyen átkozott és dögletes mindenki, aki hozzáér vagy segít rajta. Így mondtam én, a ti uratok. Cortés állt és figyelte a párbeszédet, melynek értelmét a borzadó tekintetekből kihámozta. Látta, elsápad az apostata, homlokát kiverte a verejték, előre lendülne, keze kotorászik a kard markolata után, de az apródok szelíden lefogják. Ortegia mondja, csak nem bántasz egy foglyot, akinek nincsen már fegyvere, csak szavakkal paritjázhat? Teutit lejött előre. Éles, finom arca olyan volt, mint távoli, messzeségben megszépülő emlék, valaha a Veracruzt jelző homokbuckákból aranypatakok, az első szavak, melyeket ebben az indián diplomatával váltott, sátor mélyén kettős tolmáccsal, Aguilar és Marina nyelvén. Teutit le most gyér ritkuló hajjal, bajtól barázdált ábrázattal áll előtte, mintha kérdezné, emlékezel, amikor megöleltél? Emlékezel, milyen bátortalan, kezdő legényke voltál ilyet martalócaidnak élén, amikor először jöttem hozzád a haragos úrnak szavával, hogy kapott ujjad görcsösen utána az aranynak, s mint merett szemed csodára, amikor az írnokok parányi ecsetje hegyén ott táncolt a képed és vitézednek a képe. Malinche, vigyél el engem magaddal. Öreg vagyok, és ismerem Tenochtitlánt. Ők is ismernek engem. Ha felemelem karom, nem jön több kő, és ha én végigmegyek, tudják a haldokló asszonyok, hogy nem viszem el az áldozati kövekre gyermeküket. Megyek veled, Malinche. A széles deszkákra könnyű fehér szőnyeget tettek, s Marina halk szavakkal rendezte az ételeket. Virágok kerültek rá, fél spanyol, fél indián vendéglátás, tortillák kukoricalisztből, s valódi spanyol búzakenyér, melyet egy veracruzi hajó hozott, indián pulykák, ürücomb, a szigetekről kancsó bor, magas, gótikus cinkupában, melyre Szent György sárkányharcát verte ki a toledói ötvös. Cortés felvonta kesztyűjét, és úgy érintette meg Tetsuhipo kezét vezetve. Marina fehér gyolcskendőt borított fejére, urával, Guatemozinnal csak így ülhetett le egy asztalhoz. A kíséret elhelyezkedett. Fekete virág, magányos figurája valahol eltűnt sátrak és barakkok között. Olmedo atya állt, és mondotta az asztali áldást. Hosszasabban a szokottnál, s reszketőbb volt a hangja. Indián szavak estek ki belőle, a tábori páter lágy és irgalmas beszéde, tört, úton útfélen felszedett nahuatl nyelven, melyet a völgy minden lakója megértett, s amely csengő, egzotikus szavaival betört már a spanyolok közé. Ő mondta az áldást, s mondta, hogy törjék meg az első darab kenyeret, melyet Hispániában aratott búzalisztjéből sütöttek, törjék meg az ő emlékére, aki azt mondta, hogy aki téged kővel megdob, dobd vissza kenyérrel. Tetsuhipo megszagolta a különös süteményt, mintha felszívná illatát, e meleg, ropogós test illatát, félénkens, mégis mohón beleharapott, s abban a pillanatban elhagyta önuralma, s rettenetesen zokogni kezdett. Az aszték urak lassan, óvatosan faltak, urukon volt szemük, s látták, hogy ő csak tiszteletadásból illeti az ételt. A spanyol kapitányok kegyetlenek és vérszomjasak voltak, de most a sárga, kiaszott, drága köntösökbe csavart emberhorda előtt elerett szívükben a könyörület, s maguk jó szántából néhány töredezett indián szóval kínáltak szájukba ételt. Mindegyik magát látta, amint támolyogva vonul el ellenségek sáskarajában, és az élet. Ezekből még lehetnek Krisztus népei, mondta Olmedo. A többiek bólintottak hozzá. A páter igazat beszél, ezekből még lehet, gondolták, és számolták a mellükön lógó jáspisokat. Felálltak. A parancs úgy szólt, a lecsapósas és férfi kísérete fedezet mellett vonuljon vissza Coyohuacanba, ahol berendezik újból a főhadiszállást. Guatemoc parancsa úgy szóljon, 5000 ember álljon készen arra, hogy kitakarítsa, rendbe hozza a várost. Ők pedig, Cortés és a kapitányok és a tolmácsok és néhány még lábon álló indián főember és Tetsuhipo, Végig mennek a városon. Akadályokat kellett átgázolni. A lovak visszahőköltek a szörnyű szaktól, mely megcsapta őket a paliszád mögül. Hullák, némelyike még félig élőn, borzadó tekintetével, görcsös, feketére aszalt ujjakkal belekarmul a levegőbe, mögötte házak, tárva nyitott szemekkel. Az azote a tetőkön végig oszló, szétporló hullahegyek, csontvázzá fogyott, csecsemő felsír. Eszelős asszony üvegszeme mered rájuk, kutyák tetemei, melyek kímba harapva elbódorodtan az iszaposban. Cortés kendőt kötött orra elé, melyet előbb ecetbe mártott. A többiek követték példáját. Meggörnyedve némán hajoltak meg a szörnyű felelősség súlya alatt. Akik vele voltak, Alderete kivételével, veteránok, azok ismerték a mosolygó, gyönyörű Tenochtitlánt, 30 000 házával, 100 000 lakosával. Ismerték palotáit, útjait, tereit, végtelen gazdagságú parkjait, kertjeit, templomainak hatalmas földrakásait, egy nyüzsgő sokaságot, amint a cikázó ladikok belevágnak a csatornák közé. Ilyen volt Mexikó városa, mondogatták, aztán elakad a hang, dögletes hullaszak fertőzése erjedt végig az egykori utcákon, átszállt a sáncárkok felett, és beleszakadt a csatornya nyílásokba. Aztán az egyötött városban, melyet megkíméltek a spanyol csákányok, ott álltak a kövek, de alig volt körülöttük élet. Akikben még volt jártányi erő, Olmedo atya néhány önkéntes mizérikordiánusa lelocsolta ecettel, lefektette a takarókra, melyeket néhány jobbérzésű teckokói teregetett szét. Így mentek tovább a hullák városában. Mennyi lehetett? Cortés önmaga találomra 40 000-re tartotta, ahogy átfogta szeme, és nem bírta elhajtani magától a rémületet. Duero járt mellette halálsápadtan, sovány, machiavellisztikus figurája belenyúlt a vigasztalanságba, most nem volt ajkán semmi mosoly. Kegyelmet hóhéra e városnak. Nincsen hitünkben olyan törvény, mely parancsolná Jeruzsálem pusztulását. Kegyelmet hullakamrává varázsolta el azt a várost, melyet fővárosként akart letenni Don Carlos lába elé. Kegyelmednek kemény a szava, most, amikor könnyű a példálózás. Én nem így gondolám. Úristen mondhatója, hányszor kértem őket békére? Nem volt más utam. Ha kegyelmet könnyebben, irgalmasabban tehette volna, miért nem tette? Duero elsimította barétja alul izzadó homlokát. Ez volt nála, egy csendes tétovembernél a belső izgalom jele. Én segítém kegyelmedete méltóságába. Kutatom a belsőmben, vajon Isten vagy a sátán rendelése szerint történt-e. Grijalva elment és megjött. Cordova expedíciója elment és megjött. Mindenik hozott aranyat és hozott ékszereket, de ennyi vért. Ki mert volna ontani ennyi vért? Cortés elfordult. Nincs ideje most a tetemre hívásoknak. Tecoihpo ment előttem. Kicsit reszketett, amint látta közelről a halottakat, akik nem takarják el előtte szemüket, akármilyen császár leánya. Most először látja őket való testükben, szegényen és mesztelenül, az istenek ivadéka most lehajolhat szurtos, fekete gyermekek felé, s kopogtathatja bennük az életet. Tecoihpo most látta először embereket, először anyákat, akik nem hullatják előtte porba testüket. Könnyük nincsen a sírásra, nincsen tej emlőikben. Előre ment, megtántorodott. Cortés kíséretének egy fiatal, újonnan érkezett nemese, Don Juan Cano fogta fel. Tecoihpo ránézett, amint ellebbent karjáról, halkan szólt valamit, és ajkáról cseppnyi, könnyű mosoly szakadt el, Aztán tova mentek. Minden feldúlva, minden felforgatva, a tlaxcalaiak már belopóztak, kincseket keresve. És Tetszújpó most felemelt egy széttört vázát, egy holulai füstölőedényt, melyben már megszederjesedett a kopál, egy marék cserép tenochtitlán. Nekropolis utcái ment végig a menet. A tlaxcalaiak, mint baljós, magányos állatok mordultak fel, a valahol megmozdult az élet, s ilyenkor a spanyolok verték őket el dárda véggel. A magukkal hozott kosarakból ételt vetettek messziről, mert már a dögvész harapódzott, s a házakban egy-egy tompa hörgés mondta, hogy reggelre nem lesznek benne többi emberek. Olmedo nem bírta tovább. Letérdelt egy utcaszakaszon. Mindnyájan megálltak. Az atya térdelt. Úgy sara tapadt a kámzsájához, és most megindult egy csonka ledöngölt házkupasz tetejére, és könyörgött, a lélek megingott benne, minden könyörület és minden irgalom urát invokálta, és keresett abszolúciót, mely őket, mindnyájukat ez alul a látvány alól éjükben és nappalukban valaha feloldozhatja. Vissza kell mennünk Coyahuacanba. Itt nem maradhatunk egy napig sem. Mit megvettünk erővel, elveszi előlünk a dögvész. Megindultak visszafelé. Az úton hatalmas hordágyakat ácsoltak össze az irgalmasabbak, betegeket fektettek rá, ezeket elvitték egy csendesebb tószakaszhoz, ahol kiürült spanyol barakkok teste nyelte el őket. Akik még járni bírtak, mohó reszkető kezükben egy darab tortillával megindultak az emberek után. Így mentek kifelé. Egy hang sem volt a szájukban, az öröm nem festette melegebbre a pillanatot. Minden beteljesedett, minden betelt, mint az írás jósolta, minden fáradalomnak vége. Örüljetek és vigadjatok! Csak ne forduljatok hátra, mert a betömött töltések elporló vége felé ott húzódik utcáról utcára, házakról házakra az irtózat. Holnap megindulnak a hullaszedők, ők fogják majd szítani a tüzeket, melyeken elégnek azok, akik már nem szolgálják soha többé Don Carlos országainak dicsőségét. Így mentek vissza Coyahuacanba, mint hangtalan, szomorú emberek. A csapatokat visszavonták, lélek nem mehetett Mexikóba. A bellakók kimehettek, szánt szándékkal nem őrizték a megmaradt töltéseket, a szövetségesek szállásait a város végétől távol jelölték ki, és a legénység lázas izgalmasan kezdte meg a győzelmi lakoma előkészületeit. Mindaz, amit előbírtak szerezni, hatalmas pulkés fazekak, hordófélékbe, öleskőkorsókba hűtve, hazai bor, mézser és erjesztett pálmabor, mind felhalmozódott egyetlen nap alatt, míg a nyársakon disznók, pulykák és libák sültek, mindenki a lakoma lázas izgalmában sürgött forgott. Az emberek közé indián asszonyok sereglettek. Tetszkokóból kijöttek a tánc és ünnep hírére a lányok. A vígsága szörnyű 3 hónap után ott bujkált csontjaik közt 90 napos várta. Örökös sebek és örökös étlen szomjan. Most egyszerre feloldódott, csak néhány őrség állt fel, csak az ágyúk mellett álltak a kanócosok, a többieket elkapta a láz, amikor Cortés csapata megérkezett. Alvarado úr így rendelkezett. Zavartan és félve mondta a főstrázsamester, aki megnyitotta az éléstárakat. Cortés elhúzta veres, fáradt szeme felett kezefejét. Napok óta alig unta le szemét, izgalom, görcs és láz kínoszta, felszakadtak sebe is, minden tagja külön-külön remélt álomba zuhanó, nyugodalmas éjszakát. Most lakoma jön és felköszöntők, vígság és öltözködés, rendbe kell szedni hajzatát, megnyírni szakállát és nézni a táncot, melyet eljárnak majd a veteránok. Aztán ivott. Bort. Napok óta alig látott kortyitalt. Izgalmas pillanatokban tiszta fejjel, tiszta érzékkel kellett helytállnia önmagáért. Amúgy sem volt a kupák embere, és nem is bírta felettébb az italt. Most hörpintett a borból. Valami meleg és fájdalmas járta át, egyszerre másként látott. Már nem olyan keserűen, már valami muzsikált benne. Nézd csak! Háború ez! Te harántolt kövek testéről tépetted le magadat és embereidet, halál torkából menekültél, magadat védted. Te nem tehetsz mindezekről. Neked irgalom volt a szívedben, s most is védted mindazokat, akiket a mindenható akarata megkímélt. Ivott a vacsora előtt, s az ital fejébe szállt. Egész nappal étlen szomjan bűz és piszok torkába beledobni a falatokat. Most egyszerre oldódott a tagok feketesége. Kinyílt a szeme. Végtelen napot látott, amint ott kereng a horizonton, mindent elönt vereses melege. Cimpái reszkedtek, amint szagolták újból a nyársról lecseppenő, parázson bizsergő, meleg zsír örömét, és illatában fürdőzik. A szája már tépni szeretett volna, ujja kinyúlt és reszketett a tehetetlenségtől. Most minden seb, 10 seb, 20 seb felélénkült, zsibongani kezdett benne az indulat, elszállt a mellkasába, ahol döngő, nehéz sóhajtások lakoztak. Elsimította újból szem elől a világot. Minden más volt, parázsos és forró, egy cseppnyi a mindenségből. A teste elnyúlt és kidagadt, ahogy egyszerre test nélkül és értelem nélkül nőre gerjedt, testetlenül. Nem tudta Marina vagy Tecoipó vagy valamelyik alkalmi ágyasa vagy smaragdbábú kőbe formált teste, mely ott pihent Akszajákat titokzatos palotájában, s most elolvadhatott a lassú tűzvészben. Forró és indulatos lett, így adta meg a lakomához a jelt. Nem vetett gátat emberek örömének, alig hallotta Olmedót, amint rátéved az ima rigmusára. Felszabadult keze, töménytelen falatok örömére eszmélt rá, utána ivott, végigcsurgott rajta, torkába s melléje, hogy elköhögte magát. Úgy csurgott végig a bor. Ízében érezte apját és anyját, és érezte iskolás barátait az egykori Szalamankában. Látta kis Olivareszt, amint kínálja csutoráját. Forró dél van, így ég kegyelmed. Így érzi-e nehéz szeszek illatát, amikor józanul berohant Velázquez házába, s asszonyul kérte párdal feje felett Katalinát. Merre van Katalina? Most egy percre sápadt, hektikás asszonya villant elé, egy tekintet, teste sincs, s nem tudná, át lehetne ölelni két keblét, olyan messzire van tőle, hogy éj és nap nem lenne elegendő, hogy elérje. Akár gondolattal, asszony, a hites asszony, míg ő királynők s ribancok országában. Nem, Marinának adassék köszönet, mert meleg, lelkes arca most rámosolyog, nem tett lépés sem. Mindenütt érzés tudja dióbarna tekintetét, melyet nem koppantott meg az idő. Most is olyan halk és csendes, mint amikor Puerto Carrero kapta az első osztozásnál, s felemelte kezét, s mondta, ha akarja, nagy uram, Puerto Carrero most Madridban lehet, és Carlos valamit mondott, ami mindennél több, több, mint ez a győzelem, ami itt kereng a kormoránok prédája között, e halódó, üszkös város Mexikó tépet falaival és ájulatba esett szegény emberpáráival. Carlos valahol beszélt. Ki tudja ennek a végét? Ortiz remekelt. A rezes banda teleszájjal bömbölte a marsot, a teckokóiak, akik ott ültek, elegyest a durván ácsolt asztalok mellett. Ijed gyönyörrel vigyázták a félistenek újabb mesterfogását. A katonák énekeltek. Egyszerre kikívánkozott a dal. Kórusok katonadalokból, melyeknek végét elnyeli a kacagás, barna asszonyok testéről szól, amint elkapja őket a vágy, s rohannak a teulészek felé, hogy felnyársalják. Augusztus volt. Hippolit napja, az este olyan forró és fűszeres volt, hogy elnyelte a kopál lomhán csavarodó illatát, az orchideák átnyúltak a reves töveken, s lila, fagyos testükkel, rátekeredtek a fakoronákra, Valaki elkacagta magát, a nevetés végig kígyózott, senki sem értette értelmét, de elkapta őket. Cortés kezében megbillant a kés, amint megkopogtat egy krokodil tojást. Frissen hozták át az öbölből a kengyelfutók ma reggel. A komor arc elkeskenyedik, napfoltok futnak rá, holott mindjárt itt van az éj, és egyszerre ő is nevetni kezd. Valami távoli tréfa, melyet a 600. katona reppentett fel. Cortés kacag, mondják a körülállók, s most egyszerre megered a beszéd. Valaki nógatja El Galentét, mondjon verset, ami nem szomorú. Bernal Diaz meglóbálja fagyútól zsíros kezefejét. Ne bántsatok, caballeros. A tömeg vitázik. Alvarado odaint neki. Ma mindent lehet, öcsikém. Ma eltörjük a vastagabbat, és ne félj, hogy elakad bennünk a szó. Diaz áll, valaki feléje kiáltja. Énekeld azt, amit ott írtál a teokalli tetején, hogy Tlacopán felett áll Cortés társaival, kik bátrak a viadalban. A többség lehurrogja valami maróbbat, tréfásabbat, hogy érezzék, nagy uraink, mink sem vagyunk értelem nélkül. A kacagás körülöleli sejmes gesztenye barna haja, melyet friss olajjal kent be testére, borotvált arca, melyet csak egészen keskeny, sejmes csókszakál puhít meg, tiszta dolmánya, s hosszú karmazsin harisnyanadrág, inkább udvari figura, mint koldusnemes kamasz. Bontogatja az agavélapra rót rigmusokat, könyörgő szeme rászaladt Cortésre. Nevet zokon, nagy uram, nem tehetek róla. Ezek kérik, és aztán álcázott vígsággal kitör a hang, fiatal és szonorus, félénekkel recitálja, s várja, míg a zenekar kobzosai utána pengetik a ritmust. Látod, a hold, a nap, a csillagok szabott úton járnak, s a repülő méta útját is kiszámíthatod. De ki tudja, hogy merre szállhat ő? Cortés, kit a szerencse felkapott. Minden kevés, amit elér a karja, tán a királyi koronát akarja, úgy ontja fényét, önti aranyát, tömi hízelgők udvaronc hadát, s a csatán nyer, megteli kiszákja. Az kap, kinek mézet fecskend a szája. Ugyám, kinek mézet fecskend a szája. A zene tust húzott. Cortés nevetett, a strófáknak csak egy-egy foszlányát kapta, hallotta, aranyról, iszákról, hízelgőkről esik szó, hiszen ő csak primus inter pares, választott elsője spanyol katona respublikának, olyan forma, mint a ma 10 000 spanyol priorja, aki 200 évvel ezelőtt megvette Achaját, s herceggé tette Aténban magát. Cortés nevetett, ma szabad minden tréfa. Jöhettek meghúzni vezéretek fülét, beleharapni, mint egykor a nagyszájú Salvatierra akarta. Jöhettek mindnyájan. Keze kotorászott a tarsolyban, kivette találomra kövekkel cifrázott aranysündisznót. Valamelyik távoli kacika hozta. Diaznak adjátok, mondta, de vigyázzatok, mert szúr az igazságért. Diaz elkapta, játszott vele, az irigyek körülállták. Valaki elkezdett vivátozni. Már mindenikükben jó adag pulké erjedt. Kacagtak az indiánok, akik komorul, magános arccal ülnek a legszebb órákban, és soha másként, mint asszonytalanul, most halkan mormolták egymásnak. Tlákok elvette eszét a teulészeknek? Eső jön, és lemussa róluk a festéket, s viharjon, és elakasztja torkukban a hangot. Mi történt a teulészekkel? Gyermekek lettek, és ellankad a karjuk, és nevettek, mintha gyermekek lennének. Tréfa tréfát követett. Mindegyiket tudott borsosabbnál borsosabbat. Odavetve az asszonyok felé, a 4-5 fehér asszony felé, akik katonamenyecskék közt Amazonná keményedve megmaradtak. Beatriz és Isabel de Palacios és a többi kartforgatók, amint pótolják a kidőlt férfiak sorát, a szörnyű atumbai ütközetben, amikor már úgy látszott minden hiába, akkor kiáltott Isabel de Palacios, még most is ott fűt fülében a hangja. Utánam, utánam! Most szelídek az asszonyok, lesütik szemüket. Ma az ő estéjük van, s a fukarabb férfiak is apró gálánságokat hordanak elébük. Az indiánok tágra merett tekintetével találkoznak, és szembenéznek. Elértik nézésüket. Vajon milyen lehet egy ilyen fehér asszonynak öle? Ugye ezt gondolod te, aranykacika, akinek köldökébe jáspis van beillesztve, s alsó ajakában tűzpiros rubint. Milyen lehet, gondolhatják, de merevek és mozdulatlanok. A foglyok ma nem jönnek el a vacsorára. Ők Coyohuacán kertjében kóborolnak, mint az árnyék. Tetsuhipo üzent neki, ahol uram és parancsolom van, ott vagyok én is. Nem erőltette? Minek fekete arc és fekete tekintetek? Gyászolók közt elfagy az örömünnep, s pap sem való az orgiára. Olmedo? Kegyes katona páter. Majd behunja szemét. Ma Hippolitus napja vagyon, s nem telhet el az éjszaka anélkül, hogy csillag-csillag után le ne pördüljön. Csak a sápadtak és fehérek lángolnak. Az indiánokon nem fog a bor, melyet mohó idegen ajakkal kóstolgatnak, a teulészek jéghideg fanyar tüzét, mely megolvasztja testükön a páncélt és ajkukon a hallgatak zsilipeit. Most mindjárt kiabál. Kacag, a kardjuk le van csatolva. Úgy kívánja a regula, csak a józanságra kárhoztatott őrök és tüzérek állnak a távoli gátutaknál. Az őrök. Bent minden meglazul. Marina ül Cortés mellett, kezében hatalmas, talpas cinkupa, melyet színültig töltöttek piros borral. Cortés tudja, miért adatott asszonynak ennyi bort. Nézi férfiúrát, aki annyira változó, mint az évszakok, a virágok, csillagok járása, minden kereng körülötte, atyám házában, virágos kapuházában, ahol kis, mézbe mártott gombákat sütöttek, s várták mámorát. Ott talán. De akkor én még gyermek voltam. Még nem látott testem virágot. Most meg anya lett. A test lenyűgözi, s eltakarja mindazt, ami mögötte lehet. Egy szóval, melynek csak spanyol neve van, egy szóval, melyet nem tud lefesteni egyikük sem, hiába magyarázná. A lélek, ahogy mondják, espiritu, ennek nincs mexikói neve. Dörrennek az ágyúk, éjfél. Így van megmondva, hogy ez lesz véget vetője az éjszakának, de a kapitányok nem mozdulnak, s a tisztek ölbefelejtett lányoknak testét cirógatják. Nevetnek, ledobják a kesztyűt mesztelen, annyiszor-annyiszor véres tenyerükkel átfogják a nyaküterét, és hallgatják a reszketését, mintha vámpírok lennének, gondolja Marina. Most felütlik benne a hírlő mendemonda, hogy fekete virág éjjelente leopárdá változik, úgy megyen surranó sejemrezzenésű talpaival keresztül az erdőn, emberek falvaihoz, keres leányokat. Ezeknél a spanyoloknál minden nyersebb, minden egyszerűbb. Alvarado ügyet sem vett Doña Luisára, hanem belemarkor legújabb ágyas a szombjába, s lesi, mint rezzen fel a bír rajta, s emeli lesütött szemét hozzá, az urához, akire nem lenne szabad sohasem emelni tekintetét. A jeladások. A jeladások egyre szenvedélyesebbek. A katonák lent az asztal végeken szétszéledeznek, megelevenednek az őserdőbe vágott bozót utak, sátortáborok össze-vissza világa. Mindenütt árnyékok kúsznak kettő. Tős árnyékok, nagy fehéren világító martalóc kezek fognak össze gyapotba burkolt foltsávot, lezökkentik, még beszélni sem tudnak egymással, de a teckokói lányok híresek arról, hogy Tosi, A szerelem istennője náluk egy évvel hamarabb ünnepli első ünnepét. Nem vetik meg a csókot, miként a monda mondja. Most belecsókolhattok, ahogy a borostás veteránok fulladó örömét lihegik. Milyen mások! Az indiánok hallgatagok, szikkadtak, és méltóság teljesek, ha asszonyi állatot vesznek gyékényükre, aki alázatban nyitja ki testét, s végigreszketi ura palástolt örömét. Ő is hallgatagon, hogy utána imbolygó lépésekkel szélsebesen elhagyja a gyékényt. Ezek meg víg fenevadak, olyika még arannyal is tömi alkalmi szeretőjét, ahogy a zsoldosok és tengerészek szokták, veszélyben, halálban pácolódott testüknek egyetlen felcsapó örömére. Ezek most békések lesznek, megcsendesülnek. Szájuk szélén kifut a boldog ittasok nyála. Egyet horkolnak, kezük még görcsösen fogja az asszonyt, nevet mormolnak, valaha otthon szeretett lányét. Így alusznak el, szorosan-szorosan összefonódva, úgy, ahogy indián ember sohasem tisztelte asszonyát. A vezérek ülnek az asztaloknál, s a szakácsok még mindig minden órában hordják a tálat, édes, meleg sajtokat tálalnak, megint pulyka májából felkent pástétomot, aszték és kasztíliai egyszerre összeolvad, mint amott lépésre a bozót heppehupái között. Spanyol és aszték most kóstolja a pipákat, melyeket a tobakó szárított, fűszerezett, vaníliával körített leveléből hosszú ezüst csöveken át szipákolnak, most próbálják ők is rendre. Az arcok elmosolyodnak, szívnak néhányat, rendre, rendre, és most ezt mindenki megérti, hogy ez a béke szavak nélkül, mert ez így szokás Anahuacban. Így szívják egymás után a tlaxcalaiak és a teckokóiak, kik sohasem ismerték egymást, s holulaiak, az egykori tolteki vadékok, akiknek városában született egykor Quetzalcoatl, amikor még csak füveket és virágokat áldoztak az isteneknek, és szívnak a távoli kempoelbéliek, akiknek mindez életre elég, hogy mesélhessék az unokáiknak, és itt vannak az Icák országából, valahonnan az édes lyukagyökér világából, melynek Yucatán nevét adták még a nagy admirális matrózai, eljöttek Ica vidékéről a maja királynak, Kaneknek követei, mert uruk hallotta, csodálatos dolog van készülőben, és visszafelé forognak a csillagok, Moctezuma házának nincs már több városa, és a templomokban nem metszenek többé szíveket. Ezek mind ott ültek a végeláthatatlan asztaloknál, és figyeltek. Az olajlámpák keskeny ingatag fényt vetettek. Az indiánok lakomái sohasem nyúlnak át a hajnalba. Az éjszaka szelleme megfekszi a gyomrot, s lomha erjedéssel nyugtalanítja a beleket. De a spanyolok bírták. A bor tajtékosan villant, gyümölcsöket dobáltak bele, rá pálinkát a tetejébe, s most már úgy kellett asszonyostul együtt kinyakalni a gótikus keskeny kupák torkából, együtt ittak, közben újból lefutott a kéz, s megmeredt a mesztelen mellen. A korty elakadt, hörgő szavak jöttek, egy-egy kapitány felállt, választott alkalmi arája, mint játékos teher, úgy fonódott bele, közel a bozót, kapitány uraim. Eltűnt. A többiek ittak rá, csettintettek, ment előről a játék. Sandoval volt a legjámborabb. Neki nem volt szabad inni ezen az estén, ő járta körbe az őröket, ő mosdatta fel a váltani való vártát, amikor a bevont katonák elfoglalták a régiek helyét. Önként vállalta a józanságot, fogadkozott, hogy fogadása hozza. Most nézte a csillagokat, messze elmúlt az éjfél, egyre szilajabb és féktelenebb lett minden. Olmedo atyával találta szemben magát. Páter, nem hiszem, hogy mindez Úristenünk dicsőségére történnék. Szégyellem magam, hogy e vad csürhének vagyok az atya, de két kezemmel mit tehetek? Csak kerengek az éjszakában, s vigyázok, vajon nem jön-e valahonnan sikítás, hogy segíthessek. Mit kezdhetek egyedül ezer ellen? Ezt már majdnem Cortésnak mondta, akinek széke közelében beszéltek egymással. Cortés felnézett. Véreres szemmel, melyet ital és álmosság gőzbe borított. De most már majdnem egészen kiózanodott. Nagyon egyedül volt. Megint szétestek gondolatai. Nem volt senki, aki hallgatja. Marina időtlen idők óta elment. Kis Martin álmát hallgatja. Tecuihpo puskalövésnyire van innen. Talán ébren is hallja a zajt, de mindenki, aki valamit számít, mind csak végtelen messze. Az apja, aki nem láthatja. Öreg Martin, a Medellini házban, és mindazok, akikkel együtt pajtáskodott. És nem hallja Károly, aki ez idő óta fejére tette a római koronát. Végtelen köröket szántott mindez. Gomolyog benne, ki ismerné fel benne az egykori garázdát, gyarmati hölgyek tartós széptevőjét, kis csínyű kabajérót. Országok és birodalmak feküdtek előtte. Egy romba dőlt milliós város azt számolta, hogy holnap már kimegy Chapultepecre, és helyreállítja a vízvezetéket, munkába állítja a lecsapósast, véle tisztítatja meg Mexikót. Már jöjjenek holnap az épkézláb emberek seprőkkel és csákányokkal, és szárítsanak 10 000 téglát. Másik 10 000 vesse a napra, és holnap után már ne legyen rom. Házak legyenek, és hosszú zsinorral mérjék alapját a palotáknak, és ott, ahol emelkedik a tópart felé a város, ott fog állani a vár. Mindez napok alatt kell elkezdeni, mert nem mehet hírek Carloshoz annak, hogy minden szétdúlt, minden elpusztult, korona nélkül hempereg, Nueva España, melynek még nincsenek határai, olyan végtelen. Népei még nem is ismerik a spanyol békét. Holnap jönnek, akik vannak. Jannez, az ács, és López Martin, a hajómérnök, nincsenek jobb városépítői, mint ezek ketten. Egyenes, kemény emberek, megáll kezükben az ács, bárd és szekerce, már holnap építeni kezd, s szétküldi városok szerte hírnökeit, mire a hold megtelik, visszajöhetnek a menekültek, övék a város, ott, ahol megmaradt, s övék ott, ahol majd építenek. Mindenki visszajöhet, az alsóbb magisztrátusok úgy ítélkeznek, mint egykoron, és visszajö a piac, és újra ezer és ezer csónak fog végigszaladni a teckokói nagytavon, és jönnek bárkák, rájuk kerül a spanyol vitorla, közöttük cirkálnak az őrhajók, új város lesz, és mégis a régi. Szűzanyag képe a Teukalli tetején, melyet nem betett szét a rontás, és a pár templomuk mind szenteknek lesz dedikálva, nem marad benne a régi lélek. Így hánykolódott, és most eljönnek hozzá a perccel bíbelődő urak, Sandoval kapkodó hangjával, és az atya, aki mindig az indiánok igazát hirdeti, lefogta 100-szor kezét, amikor beleöklözött volna kegyetlen képű isteneikbe. Nagy uram, vége a vacsorának, öklendeznek, s ölelik a lányokat, és mit gondolnak felőlük az indiánok? Felnézett rájuk ültében. Nem volt ereje mondani, ez az egész? Ennyi csak a ti bajotok? Ezt látjátok ti mindebből? Hiszti teknőc talpakon másztok, hogy tudnátok elérni a sasmadarat? Már ő is indián hasonlatokban beszél, állatok lényegével ékesíti az emberi gondolatot, már ő is megszokta. Fele más világban, amikor elakad a szó, mert minden másként van, mint valaha Hispániában becsületes keresztényeknek rendeltetett. Ma hagyjátok őket, úgy sem lehetne egyszeriben megállítani az örömüket. A holnapi nap kegyelmedé, atyám, hirdesse ki reggelre, hogy könyörgő Isten tiszteletet celebrál, s exhortáljon bennünket keményen, érdemünk szerint. De ma éjszaka nem tudom megállítani az áradatot. Felkelt. Kicsit imbolygott alatta a talaj, amint ment, Meg kellett kapaszkodnia az asztal szegélyében, aztán megcsapta az erdő lágy gyantás szaga, friss, természetes illatokat kapott. Nedves levelek estek rá, a fákról lecsöppenő hatalmas esőszemek. Ez megnyugtatta. Az ösvényen ment, és jobbról-balról hallotta a sötétben a féktelen öröm szavát, mintha minden egyetlen lupanár volna. Vajon nem ebben áll le az irgalom teljessége? Ma nem rabolnak és nem gyilkolnak, ma nem törnek be házakba. Ma csak azokat a lányokat szeretik, akik önszántukból eljöttek a spanyolok ünnepére. Adakozóak, rongyaikból aggatnak valamit a lányok testére, kínálják őket hazai ételekkel. Emberek! Elmosolyodott azon, amit gondolt, hogy a spanyolok, zsoldosok, láncknechtek, legjobb, legigazabb emberek a bordélyházban. Megtelik szívük szépséggel és jósággal, maguk módja szerint apró gyermekszavak tolakodnak vérhez és vashoz szokott torkukból. Lovagok lesznek, akiknek otromba szép tevésében van valami meghatóan gyermekes. Mosolygott magában, ha mindezt elmondhatná az atyának. Majd holnap jön a misericordia, s a confiteor. Ma még folytott és füllett az erdő. Csend van, a sakálok elmaradoztak. Fenevad nem mer a tűz felé kerülni. A madarak elriadtak. Csak nagy távolban hallatszik Sandoval körbegaloppozó lovának patkóverése. Szállására ért, melyben kiterített, írásra alkalmas asztaldeszka, egy hatalmas, vásott spanyol medvebőr, néhány takaró jelezte, hogy ember lakik benne. Az ajtónál állt Ortegia és egy díszesen felöltözött fiatal indián leány. A fiú kivont karddal kezében őrizte urahajlékát, a lány remek mívű fonott kosarat emelt, amikor meglátta, hogy megérkezett a gazda. Cortés az olajlámpa füstös fényében látta imbolygó figurájukat. Mikor közelebb ért, a lány leborult előtte, indián szolgálók szokása szerint. Ortegia tolmácsolta. Kegyelmességethez jött üzenettel ez a lány, aki nagyasszonynak szolgáló leánya. Pápán hercegnő üzent kegyelmességedért, kéri, hogy ne átalja felkeresni őt, amikor ideje megengedi. A lány várja üzenetét és hozta ajándékait. Megbontotta a kosarat. Arany és tolfonású drága csipke volt, melyben tortilla, asszonyok ajándéka pihent. Olyan jó, váratlan ajándék volt az örök ajándékozónak, akinek minden lépést most saját szolgái között arannyal kellett megváltania. Ismerte a rítust. Meg kell törni a tortillát, egy falást szájába tenni, s egy falatot a kukoricalepényből oda kell kínálni az üzenethozó felé. Mondd meg neki, fiam, hogy holnap mise után felkeresem. Néhány lovasommal jövök, csak déltájban úgy hiszem odaérek. A leány várjon. Valami ajándékot keresett. De mit lehet küldeni annak, aki feltámadott a halottaiból? Végignézett a szálláson. A kincseket külön őrség s egy-egy királyi ember őrizte éjjel-nappal. Ahhoz most nem volt bejárata, a szálláson meg csak apró, szétrakott jószágok hevernek. Szeme megakadt egy kis, bőrbe kötött imakönyvön, melyet az új divat szerint fára metszett képekkel díszített a szevillai nyomdász. Egy hajó kapitánya adta ráadásul az oldalszalonnákra, vasakra és puskaporra. Felmarkolta a kis, oktáv alakú könyvben ilyet madarak röbdösnek a megváltó körül. Mária fájdalmas asszonyaival ott áll a kereszt tövénél. Szent János a tengerpartján és feje felett a szent lélek. Lapozta a fákja fényénél. Jobb ajándékot nem tudok adni. Vigye el a lány úrasszonyának. A tisztek és kapitányok páncél és fegyver nélkül, megmesztelenített fejjel, nyakukban kötéllel vonultak a tábori misére. A katonák négyszögekben tisztára mosdva, mintha sohasem lett volna éjszaka az éjjel, s nem mocskolódott volna meg bűnös szerelemben a testük. A tábori oltárt a gát oldalához támasztották, ha valaki élt volna még a halott város falain belül, figyelhette volna a kórusokat, aranyszélű, miseruha csendes imbolygását, érezhette, mind döng meg a föld, amikor közel 1000 férfi térdre lezuhan úrfelmutatáskor. Csak kesejük és kormoránok rikoltoztak fáradhatatlanul, s a kiállított indián őrök magas, rikoltó torok hangja csapott be néha a csendbe. Aztán Olmedo atya beszélt. Egy legurított aszték kalendárium kő laposabbik felére állt fel, két kezét két kis indián gyerek frissen keresztelt fejecskéjén nyugtatta. Avagy farkasokat vezettem-e én ide, kojotákat, hogy éjjel üvölcsenek elkárhozottak módjára? Hogy ne legyen bennetek semmi irgalom, és megfagyjon szívetekben minden emberi érzés? Ti ott álltatok velem a gátak mellett, és láttátok, amikor a bűnös város szerencsétlenjei elhagyták kunyhóikat és palotáikat, mert az Úr egyformán látogatta meg őket. Láttátok, hogy arcukon viselik a sírnak sápadtságát, testük árasztja az eloszlás szörnyű szagát. Ti láttátok őket, mint ahogy az utolsó napon feltámadnak sírjaikból a régen pihenők, és foszlányos köntösükben járulnak majd a bíró széke elé. De ti álltatok és tréfáltatok. Melyiketek nyújtotta ki kezét egy tántorgó anya karja felé, aki magához szorította csecsemőjét? Melyiketek adott darab kenyeret, hogy egy nappal tovább melengesse magában a reménységet? Álltatok és néztétek őket, mintha idegen világ, idegen csillag emberei érkeztek volna hozzátok, és nem ugyanannak a mindenhatónak tévetek gyermekei, aki benneteket megalkotott Hispániában vagy a szigeteken. Gondoltatok-e arra, hogy a jóságot olyan könnyű az Úr előtt igazolni, s egy irgalmas mozdulat többet jelent az Úr előtt, mintha most sebesre döngetitek, egymásnak mutogatva melleteket? A tevékeny jóságra soha embernek több és jobb alkalma még nem volt, mint nektek, akik ott álltatok és lestétek, vajon rabolhattok-e még, és mit tudnak irgalmatlan kapzsi ujjaitok összeharácsolni a haldoklóktól? Titeket azért vezetett ide az Úr, ezt hirdetjük, és ez az egyetlen jogunk is erre a földre, hogy hirdessük az ő igazságát, mutassuk a példát mindenek előtt. De vajon milyen példa az, amelyik vérrel, kiontott vérrel bizonyít? Milyen szeretet az, mely nem ismeri fel a szenvedőkben testvéreit? Amíg karddal álltatok kezetekben, és szemben fegyverek emelkedtek, védtétek magatokat, mint ahogy én is védtem a magam gyarlóságában magamat. Most rajtatok lett volna a sor, hogy eligazítsátok a fegyvertelen, imbolygó tévelygőket. Adtatok volna nekik először testi kenyeret, hogy aztán bévehessék a lélek kenyerét. Adtatok volna nekik irgalmat és békét, hogy felüdülhessen a testük, és alkalmas vázája legyen a léleknek, melynek be kell fogadnia az Urat. És ti mindehelyett mit csináltok? Nem veszitek ám le a szemeteket szerencsétlenekről, de csak kapzsiság és bujaság ül ki tekintetetekből. Én ott láttalak mindnyájatokat az este és éjjel. Egyiktek sem hiányzott. Az őrtállók egymást noszogatták, s üzentek Sandoval úrért, vajon mikor jő felváltásuk. Egyiketek sem hiányzott, és egyiketek sem törődött azzal, hogy nem lopóckodnak ebbe idegen vérszomjas farkasok a halálra sebzett, kiéhezett beteg nyájba. Ti ültetek és ettetek, holott nem voltatok kiéhezve. Ültetek és ittatok akkor is, amikor nem voltatok szomjasak, és ittatok, amikor már részegek voltatok, és ott fetrengtetek saját ocsmánságotokban. Vajon van-e mód arra, hogy innen, erről a helyről, melyet megszentelt az egyház, elmondjam paráznaságotoknak végtelennyét? Vajon megfedhetem-e azokat a szerencsétleneket, akiket egy darab kenyérrel megmentettetek az éhhaláltól, s akik nem tudhatják még, hogy van szörnyűbb éhség, mint a test éhsége? És akiket akár kislányok voltak, akár serdültek, átfogtak mocskos ujjaitok, és hurcoltátok őket bele a kárhozatba. Én ott álltam, és könyörögtem a vezéreteknek, aki az én vezérem is. És ő széttárta kezét, és azt mondta, tehetetlen. Én megfeddem helyről őt is, és megfeddem a kapitányokat, és mondom az Úr szavával, hogy nem méltó senki arra, hogy az Úr nevében beszéljen, ha lábbal tapossa parancsolatait. A vezéretek széttárta kezét, és mondta, tehetetlen. De vajon, ha az ő élete lett volna kockán, vagy legközelebbieié, vagy portékáit akarták volna elhurcolni, vajon mondta volna-e ő, és mondták volna a századosok, tehetetlenek vagyunk. Hagyjad, atyám! Így rólak benneteket, és nem rovok ki rátok más penitenciát, mint csak egyet. Menjetek végig a városon. Akik nem ismerték akkor, amikor büszke volt, hatalmas volt, tornyai, embereinek százezrei, bálványképeinek sokasága, nemeseinek, urainak sokasága, aranyainak sokasága díszítette, azok megtudják a régiektől, akik látták még Aman november 8-án, mely olyan irtózatos messze fekszik mögöttünk, mintha ezer és ezer év lenne. Azok a régiek elmondják nektek, hogy mit jelent az Úristen haragja. De én rendelem, hogy menjetek be és nézzétek meg, hogy mit cselekedett az Úr a ti kezetek által. Mire ítélte ezt a szerencsétlen várost, hogy rosszabb sorsot nyert, mint egykoron Ninive, és amelyből úgy hurcolkodtak ki lakói, mint Jeruzsálemnek tűzvészben dühöngő házai közül. De ti keresztények vagytok, ti Krisztus katonáinak valljátok magatokat. Titeket hasonlítsalak pogány királyok martalócaihoz, titeket vegyelek az igen elvére, amikor mondom az írással, hogy ímé a vígváros, bátorságban lakozó, amely azt mondja vala szívében. Én vagyok, és nincs kívülem más, milyen pusztasággá lőn, vadak tanyájává, aki átmegy rajta, mind süvöltözés csapkodja kezét. Ezért mondom nektek, menjetek ti is át a városon, melyet a ti kezetek tett temetővé és pusztasággá. És ha akkor sem telik meg irgalommal és bűnbánattal a lelketek, akkor megérdemlitek, hogy ti is kiirtassatok, miként mondja azokról a próféta, akik a háztetőkön az ég seregeinek hajladoznak, és akik esküsznek ugyanaz Úrra, de esküsznek az ő molochjukra is. Katonák, penitenciául adom nektek, menjetek végig Mexikón. Reggel elmúlt, amikor megindulhatott. Vezéri sorsa úgy hozta, hogy a győzelem ezer terhét cipelte. A zsákmány illata elbódította a katonákat, az indián szövetségesek cihelődtek, főnökeik várták a jó szót és járandóságukat. A munkát már megkezdték. Guatemozin megy az emberekkel Chapultepecbe, s parancsára kezdik helyrehozni a vízműveket. Ha víz lesz megint Mexikóban, jöhetnek a seperő emberek, könnyebb eltemetni a halált és bevezetni a falak közé az életet. Akkor jöhetnek megint az építő munkások, és jöhetnek az ácsok, és szállíthatnak fatörzseket. De addig ki fogja bevetni a földeket, és ki fogja learatni? A gyűlölet és halál ország útján apró, kézzel fogható valóságokba kapaszkodott. Tál étel, melyet hatalmas kőkondérokban főznek meg a nyomorultak. Asszonyok, akik megdagasztják a kukoricalepényt. Abrak a lovak számára. Éjjeli szállás, ahol persze nyugalmuk van, s menekülni bírnak a moszkítók elől. Ital víz, melynek nincs dögletes lehelete. Szárazabb ágy, ahol nem újul ki tagjaiban a fájás, nem kezdi meg körforgását az elmaradhatatlan váltóláz. Így áll, ahogy teltek az órák, és egyre jöttek, minden szava csak oldott és építeni próbált. Kacikák jöttek és hozták megadásukat, homályos panaszok futottak, földekről beszéltek, melyeknek határát elszántott egy bizonytalan másik, izgalmas, vitázó sokaság alakult, hiába buktak le előtte a fejek, szapora volt a szá, és idegenül beszélt. Így kellett minden tolmácsonát kikutatni, mindenről jelentést vettek a jegyzők, s minden ítéletet előírt a spanyol bírói pragmatika. Mintha már alkirály lennék? Így fogalmazott meg benne a kérdés, s ilyenkor messze Hispániára gondolta, honnan nem jött számára semmi válasz sem. Így állt, és a barakkok között morzsolt szét néhány lepényt, és egy italnyi mészsert, mielőtt megindulhatott Iztapalapán felé. Apródját vitte magával, és kívül a néhány lovas katonát. Estére megjövök, vetette oda Alvarádónak a parancsnokságot, s aztán már csak ködalakok figurái bontakoztak a távozó csapat mögött. Erdő szegélyén vezetett az út, a köd hamar leereszkedett, finom kék pára szállt rá a nyálkásan úszó fakoronákra, beárnyékolta a vidéket, az esős mohán majdnem hangtalanul vertek ritmust a lópaták. Egy-egy indián földje fölé hajolva, hazatérőben felijedt, látta. A kísértetek, amint végigrohannak, mint a rontás, aztán megint egy árnyalattal sötétebb lett, mintha feketébb színeket kevertek volna az égi palettán. Bőregerek táncoltak előttük. Az indián ösvényen, mely elegendő lehetett mokasszinos indiánoknak, de ők csak üggyel bajjal hatolhattak sűrűjén keresztül. Lankásabb földek következtek, letarolt kukoricaföldek és babültetvények, megint tisztább, világosabb az alkonyat. Fényfoltok villantak fel, már ismerték őket, e fél hüvelyknyire is megnövő hatalmas bogarak, amint csápjukon hordják a világosságot, olyan élesen és lüktetően, mintha fákjácskáknak fénye lenne. Így értek el a magányos, minden lakóháztól elkülönített kastély környékhez, ahol a halottaiból feltámadott hercegnő lakozott. Egy kis mesterséges tavacska szélén volt a palota. Vakító fehér stukkó teste belevillant a sötétségbe, s a rávetődő fákja fényekben merev, borzasztó alakok estek ki, amint profilarcukkal, megmerett kezükkel példázzák a véres ceremóniákat. Körülöttük madarak és folyondárkígyók, levelek és mindez betűformán, melyeknek titkos értelmét talán nem fogja tudni megfejteni senki sem. A palota magasan, egy földhányás tetején állt, menedékéül hirtelen felhőszakadásos áradásnak. Széles és lapos mennyezetét ív nem tartotta, körös körül a tóra hajló domborulatban alacsony nyílások ajtóformán nyíltak, bent folyosóra ereszkedtek, ahonnan megint újabb termeksora, folyosók és lodzsák húzódtak végig. A katonák leszálltak lovukról, s a trombitás megadta a jelt. Gazdag ruhás udvari emberek jöttek elébük, mélyen meghajolva, mögöttük asszonyok, akik ételt és italt hoztak ki az erkély hajlást elfoglaló lovasok számára. Minden hajlásnál most már asszonycselédek kígyózó karja mutatta az irányt, amerre Cortés és Ortegia mentek. A korridor megcsavarodott, újra udvarba értek. A fákják zizzenő fényében hatalmas aranycsík hasított végig. A cekrópia fakoronája alatt riadt madárarc kémlelődött, kis, öregfejű állat, mely egyszerre meglendül, kihúzódik a belső rejtegzőből, kitágul, elnyúlik, mint a úszó kandelláber lenne. Farkának fényes, tűzzöld takarója behesik a fákják fénykörébe, különös hullámzó repülése, semmi más madáréval össze nem cserélhető. A kvecál! Fölöttük táncolt, ijedten a szokatlan fénytől és zajtól a csodálatos totemállat. Kígyózó libbenésével megadta magát Quetzalcoatlnak, a kvecálfarkú kígyóistennek, aki talán idők előtti király volt Cholulában, talán valaha valahonnan ide tévedt viking fiú, fehér volt és szakállas, csodálatos ruhákat viselt. Hazája messze kelet felé lehetett, s hajóján jött, s azzal távozott. Most mindez itt rebbent előttük, a megfoghatatlanul karcsú madártest, az élve láthatatlan. Az udvarban esteledés után már csak Lábujjhegyen fények nélkül járnak a szolgálók, ilyenkor alszik a szárnyas Isten inkarnációja, s jaj annak, aki megzavarja álmát. Kortész utána nézett. A fáklyák fénye kiesett, már csak távoli, fénylő pontocska volt, bogárral vagy csillaggal egybeolvadt, de ott kerengett a fa körül, amelynek odvában nősténye kelti életre parányi kék tojásait. A leborulók közt ment tovább, maga is Isten volt, vagy Istenféle, a törvény nem volt máshol, csak lába alatt. Igyekezett tájékozódni. A város környékektől messze kieső palota rendszertelen épületcsoportok tarka formátlansága volt. Folyosók és kertek, fedett csarnokok olvadtak bele, s tűntek el a semmiségbe, s a percnek, a néhány percnek ideje úgy tűnt el, mintha elnyelte volna szájával a labirintus. Az olajmécsek színesedni kezdtek, hatalmas istenfejű edényekben pislákolt a láng. Papán kicsit felemelkedett nyughelyéről. Sápat finom vonásai voltak, mint Moctezuma egész családjánál. Nála is világosabb volt az arcszín, alig különbözött a szevillai lányokétól, mielőtt felraknák magukra a fehér festéket ünnepszombatja előtt. Papám nem volt kifestve. Arcának ez különös életszerűséget adott, s mégis idegenszerűt, mert a nyilvánosság elé lépő indián nagyasszonyok rituális lárvája mögött alig-alig lehetett felfedezni a valódi vonásokat. Az arc keskeny volt, hosszúkás, vékony száj, ívben hajlott orr, tüzelő, sötét barna szem, haja könnyű, smaragdos hálóval volt hátrakötve, hogy ne zavarja a heverőt. A palotában nem volt nagy tágas terem, inkább meghitt kicsit, alacsony ágyas ház, melynek minden falát drága művű hímzések, szőttesek burkolták be, hatalmas cseréptálakon parázs világított, füvek és bogyók izzított illata, mintha megcukrozta volna a langyos levegőt. Pápán didergett, ilyenkor új parazsat vetettek a serpenyőkbe, melegebb lett, hátravetette a nehezebbik köntöst, csak hófehér, kitonszerű ruhája ömlött végig a testén. Hónaig mesztelen karokkal nyúlt bele a sötétségbe. Látni lehetett gyönyörű mívű karját és kezét, melyet csak egy hatalmas jáspis gyűrű különböztetett meg a szellemkezektől. A szövet, melyet viselt, majdnem egészen sejemszerű volt, olyan lágy, hogy visszaringta testének minden titkos, megrezzenő vonalát. Egyszerű volt és finom. Szétporlott előtte minden betanult udvari etikett. Nem emelkedett felfek helyéről, amint bejött hozzá a két vendég, csak meghajtotta fejét, mosolygott. Valamit szólt. Ekkor hallották először a hangját. Lassan, taggolva mondta, hogy az apród megértse szavát. Kortész lekapta fejéről a kalapot, attól belesúrolt a padlókőbe. Nem tette vissza fejére, egy alacsony asztal félére vetette. Közelebb ment a kerevethez, meghajolt, és spanyol szóval mondta az üdvözlést, spanyol szavakkal, dámák nyelvén, aztán meglágyult a hangja, bizonytalan, bátortalan lett. Pár szó esett ki belőle, nahuatl nyelven. Már sokat megtanult, és sokat megértett belőle. Az egyszerűbb emberek nyelvét úgy mondta a köszöntést, hogy naponta, feléhajlóan, ezerszer és ezerszer elmondogatták. Papán elmosolyodott. Valamit mondott, a szolgák felpiszkálták a lángokat, melyek fűtöttek és világítottak, illatot terjesztettek és tisztelték az isteneket is, díszek voltak. Fényesebb lett a szoba, kivették körvonalait, a merev drága kőistenek kegyetlen profilját, s a hatalmas ahád golyót, melynek nem volt semmi cirádája. Kinyújtotta kezét, megérintette Kortész kesztyűjét, melyet lovagi szokás szerint kezén kellett hordania. Mondd meg uradnak, vegye le, látni akarom kezét. Megértette önkéntelenül, kicsit zavarodottan engedelmeskedett. Erős, inas férfi kéz volt, mint amelyről írta Carlosnak, hogy eldurvult a fegyverek súlyától, s nem tartja már úgy a pennát, mint hajdanában, szalamankai diákkorában. Lebarnult, keményöklű kéz volt, mégis arányos és finom, ahogy a csipke kézelőből izmosan és ápoltan előbukkant. Papán megérintette. Mintha jéghideg új szaladt volna kortészem végig. Babona ösztönök ijedtek fel benne, a Kapernaumi legenda. Papán visszajött. Most először mered bele az eddigi legendás, félig hit kérdőjel. Papán visszajött. Ő már ott áll az emberi törvények küszöbén. Számára már talán nincsen emberi törvény. Papán nézte az arcot. Fekete volt, csillogó szemű szakállas. A haján itt-ott ezüsszál tekerődött. Ott, ahol az ingallér elért a nyakat, látszott a bőr cseppnyi fonnyadása. Az arc sebb helyes volt, a homlokon hatalmas, véres cikázású forradás, az otumba ütközet emléke. Az ujjon hússzínű karneol, a medellini Cortés család címer rajza. Papán nézte. Vajon istenek vagytok-e? Érezte testének melegét, érezte testének idegen szagát, ember szagát. Mindent finomabban és ködösebben látott, körülötte megvékonyodott az élet, s minden felé jerezgő jelenségnek ezer és ezer titokzatos gondolatsugara akadt. Nézte Malinchét, aki úgy jött el, mint Isten, Anahuakba, szétszórta a világot, és beültette a kertekbe az árnyékokat. Nézte Papánt. E törékeny királyi testet szeme sarkából. Finom kis állát nézte, gyönyörű fejformáján, emberi tekintetén át a nagy testvérnek, a haragos úrnak régi fájdalmas arcát kereste. Nézte testét, mely asszony teste volt, és mégis végig villant benne a borzadája, mint parázna villanással, mint minden asszonyt teste számára elkötelezte. Valami földön túli volt ezen a testen. Ember nem érhetett hozzá, mintha egyetlen egy lenne, akin az Úristen már osztozkodott az emberekkel. Ura vagy szavadnak, Malinche? Kétszeresen öröm, hogy látlak, mert üzenethozói mondták, hogy miattam szakítottad meg a te győzelmi ünnepedet. Úrnőm, aki élet és halál mezséjén álltál, neked kell tudnod, hogy hazugak, kőből és porból vannak a ti isteneitek. Nem védelmeznek meg benneteket, és a lelketeket csak szolgaságra hajtják. Ortegia tolmácsolni akart. Papán megállított egy mozdulattal. Ne beszélj, értem, amit mond az istenekről. Én látom a szemén, amit mond. Kérdezd meg Malinchét, hogy ő miként látja az ő szakállas istenét. Mindig egyképpen, amint átjukasztott karra csüng a két egymásra szegezett fán. A mi Úristenünk mindeneknek felette van és láthatatlan. A kép, melyet látsz, a kereszt, melyet hordunk mellünkön, házunkban, templomunkban, kardunk markolatán, csak emlékeztet. Mert gyarlók vagyunk, szemünk van és látnunk kell, de ez nem Isten. Ő felettünk van, mindenütt. Látod azt a sima golyót? Ahogy te mondod, az is csak tárgy és nem Isten. Őseink, akik tlákok törzséből eredtek, és valamikor esővel, viharral, köddel érkeztek ezekre a tájékokra, még nem imádtak más Istent, mint a megfoghatatlant, a mindenek felett valót, akit úgy mond a mi nyelvünk, hogy Tezcatlipoca. Ő először nap volt, azután elhagyta a napot, és most mindeneken felül van. Nem láthatod, nem hallhatod, csak érezheted. Csak van. Az ő emléke ez a sima, fekete kő. Kvetszalokat láttam kertednek bejáratánál. Most láttam először őket. Azt mondják, hogy meghalnak a fogságban. A nevük olyan, mint a ti isteneteknek, Kvetszalkótnak. Ő király volt, amikor a népe éhséget szenvedett, a tollas kígyó megbújt egy hangyaboly mögé, és figyelte, merre mennek a hangyák. Amikor látta, hogy nagy sárga szemeket cipelnek, ő maga is hangyává, fekete hangyává változott. Egy veres hangya vezette, és megállt vele a kukoricacső előtt. Kvecákót nézte a hajladozó tengeri csövet, és megmutatta népeinek. Azóta van ünnep, amikor megtörik először a csöveket. Akkor is ünnep volt, amikor Tonatiuh véres tengeré szennyezte a táncolók ünnepét. Az Isten igazságaiban könnyebben egyezünk, asszonyom, mint a föld és világ dolgaiban. A lélek egyforma férfinál és asszonynál, de a fegyvert mégis erősebben fogja meg a férfi keze. Te hívattál engem, asszonyom, én kérni jöttem hozzád. Mit kérhet a leghatalmasabb attól, akinek semmije sincs? Kövei vannak szívében és emlékezetében. Kövek mögött feküsznek azok, akiket valaha szeretett, és követ kellett eltaszítania, hogy újra feljöjjön az élő emberek közé. Mit kérhet tőlem, Malinche? Te beszéltél a te legfelsőbb istenedről, akinek olyan különös neve van. Te beszéltél róla először, nyíltan és igazságosan, és te mondtad először, hogy azok, akiket ti isteneknek tiszteltek, csak régi elhalt nagy királyok emlékezetéből fonódtak össze, miként ez megtörténhet oly népeknél, ahol a kimondott szót nem tudja híven lerögzíteni papírra az írás. Ti képeket rajzoltok, s a képeket nézitek. Ki tudja, esztendők, tízesztendők múlva, hogy melyik köztük király és melyik isten? Te beszéltél most a legfőbbről, és te nagy vagy és csodálatos vagy a régi birodalomban. Neked meg kell értened, hogy az én Úristenem a láthatatlan ugyanaz és egyetlen valósága annak, amit te mondasz, Papán hercegnő. Én kérlek téged, adjál módot, hogy nevelhesselek az én hitemre. Csak a gyerek jár szelesen. Az én lépéseim gyengék és lassúak, mióta visszajöttem. Én nem tudok sietni. Ti irtóztok a vértől, melyet megkívánnak a mi törzsi isteneink. Én irtózom a vértől, melyet ti ontottatok ki a ti istenetek dicsőségére, végig a ti hosszú utatokon. Nekünk, Malinche, meg kell még szoknunk egymást. Nem tudom, hogy nem igaz hite a tietek, úgy, ahogy a ti szelíd papotok tanítja, s nem úgy, ahogy te meg Tonatiuh mutatjátok a fegyvereitekkel. De én másért kérettelek ide. A hercegnő parancsol, és én most szolgád vagyok. Minden nyelv egyformán édes, ha mézbe mártják. Én tudom, hogy most már a te kegyelmedből élek. Ha akarod, katonákat hozol ide, és kifosztatod a házamat, és odadobhatsz zsoldosait közé szolgáló leánynak. Megteheted, Malinche. Ezért köszönöm, hogy úgy beszélsz hozzám, mint uradnak követe, aki királyának szavát hordja. Te tudod, Malinche, hogy a haragos úr testvérem volt. Egy atya nemzett, és egy anya hozott világra minket, és elpusztult ő is bátyja, Iztapalapan, ura ott senyved a te fogságodban. És öccse, és leányának férje, Gvatemozin, ott senved a te fogságodban, és Tecuichpo ott van, és a fiatalabbik ott van. Gyermekei szétszóródtak, vagy megmenekültek az erdőkben. Ma élnek, holnap meg. Ti különös emberek vagytok. A férfiaknak előttetek nincs szava, de leveszitek fejetekről a nehéz, különös díszt, ha asszonyokkal találkoztok. Te tudod, hogy a haragos úr nem kívánt engem azután látni, hogy feljöttem a mély idegen világból, és mondtam neki, láttalak téged. Láttam a fehér orcájukat, amint tajtékként kiveti őket a tengeri, és ők lesznek diadalmasak a nahuakban. Bátyám nem akart többé látni. Én egyedül maradtam, diderektem és fáztam, és nem tudom, mennyi esős évszak szalad el. Csak nézem a fölém boruló időt. Én kérlek téged, Malinche, elégedjél meg a vérrel. Mi asszonyok vagyunk, és gyengék vagyunk. A férfiak is gyengék, mert ledőlt mögülük a hatalom támasztó tölgye. Nem magamról beszélek. Ha én elindulok, már mindenképp hazaérek, ismerem a járást. A gyerekekre gondolok. Te ismered Tecuichpót, mint egy gyermek. A sírása és a mosolya, a kacagása. Ne bántsd őket, Malintje. Én megvásárolom békéjüket. Én tudom, hogy te tiszteled az Istenek sarát, és azt rakod te is, katonáid is testetekre, és ezzel gyógyítjátok magatokat. Arannyal.
Nem vagyok rablók kapitánya, úrnőm. Nem érdemeltem meg sértésedet. A haragos úr reám bízta leány gyermekeit, akkor, amikor kilehelte lelkét, mellette álltam. Én nem emelem kezem asszony népére soha. Míg én élek, és a szavam latba esik uramnál, úgy lesznek ők Hispániában, mint Carlos uramnak legbensőbb házanépe. Nekem nem kell a te aranyad. Én nem kötök veled, hercegnő alkut. Nem vagyok szolga, aki kifacsar, hátra facsar egy asszony kezet, hogy a karperecét lelopja róla. Nem bántani akartalak. Tenochtitlánban visszahult az arany oda, ahonnan vétetett. Vízbe és földbe és légbe. Eltüzelték, nyilak hegyét erősítettek belőle, beöntötték a csatornákba, ott hagyták házak rejtekében, melyeket ti szétvertetek. Én nem gyűjtöttem soha, de tudom, nálatok az az ember, akinek kövei vannak, és akinek szolgája roskadozva viszi utána az Istenek bélsarát. Malinche, vidd el azt az aranyat, amelyet én készítettem neked, és vidd el úgy, hogy adjál belőle a húgaimnak, ha a ti új világotok úgy kívánja. Félig ült, aztán felemelkedett egészen, karjával támasztotta magát. A kör, gondolta Cortés. Kezdődik az egykori smaragd bábúval, végig szalad Moctezumán, beárnyékolja Elvirát, halálos moszkot borít Papánra. Ott van Tecuichpó, csupa asszony, csupa hercegnő, éteriek és áttetszők, mint talán odahaza a portugál király kisasszonyok Lusitániában. Vajon mit kellene tenni neki, ahogy keze végig szalad az aranyon, melyet drága mívű, holulai cseréptálakban hoznak elébe a szolgáló leányok? Vajon Carlos mit tenne, ha elébe borulna ez az idegen szépség? Király királynak nem válja ki szemét. Boabdil anyja királyi kíséretet kapott, az emíreket ágyú tisztelgés fogadja, s úgy hallja, hogy a kínai császár követét csókkal fogadta a római császár. Papán sápadt, elefántcsont arca most lágy lett, mosolygó, mint súlyaitól megszabadított lélek, libegett. Malinche, én vagyok legidősebb abból a családból, melynek őse a legendák szerint az esőnek és viharnak csodálatos istene, Tlákok volt. Mi az Ocelot törzséből származunk, és én vagyok közöttük a legidősebb. Ezért mertelek én ide hívatni. Köszönöm, hogy jöttél, Malinche, és köszönöm, hogy úgy viszed ígéretedet, mint férfiú az ajkába befalazott jáspist, melyet élve nem vehet el tőle senki sem. Hogyan származhat valaki Istentől? Tlákok örökkévaló. Ha leereszkedik a pára, ahogy beborítja a köd a világot, kék foltok ütnek ki a délből, s aztán minden azúr színű lesz, mint a tenger. Halkan megzizeg a levél, a pára sűrűbb lesz, harmatnak hinnéd, de egyre sűrűbb, végigpereg valami a levélen, hangja van, mintha nyöszörögne, fájdalmasan és mégis jól esően. Én ismerem hangját, és mi, akik törzséből vagyunk, ismerjük hangját. Mielőtt jöttél, beszélgettem tlákokkal. Kitolnak a levegőre, néha függőn sem választ el tőle, néha nedves, meleg foltja végig csorog kezemem. Néha patakos és türelmetlen. Ilyenkor viaskodunk, és mondom neki, tlákok, miért bántott húgodat? Meghallja, csendesebb lesz, eltereli villámait, és halkan szelídebben veti magát által az eső. Így tudtam minden éjjel, amikor eljött, ezeken a napokon és ezekben a hónapokban, a 13. hónap az ő hónapja, minden évben, amikor apró gyerekeket áldoznak. A 13. hónap tlákok hónapja, és mire eljött, én tudtam a sírásából, hogy siratja Mexikót. Olyan csendes volt és olyan fájdalmas, amikor az ocelotfejű eljött hozzám. Tenochtitlán kapujában állt, és nézte a ti lépéseteket. Nem látta senki, mert Istennek párába kell burkolóznia, de a katonák és haldoklók ismerték a hangját, amint rekettesen egyet-egyet köhög, ugatásnak is mondtátok. Én hozzám az esőszemek hozták mindennek a hírét, és amikor minden élő elhagyta a várost, akkor jött Tlákok búcsúzni, és mondta nékem, hogy elsíratta Mexikót. Szeme kitágult, a szolgálattevő halkan megérintette Ortegia karját. Ilyenkor jöj meg a láz esténként, nagyasszonyunk ilyenkor látja a rémeket, beszél isteneivel és néven szólongatja őket. Ilyenkor reszket, és jön a láz, és jön az éjjel, és mi is félünk, és mi is reszketünk, mert nagyasszonyunk, papán, beszél az istenekkel, akiket ő nevükön szólít, és mi félünk, hogy eljönnek, és majd kérdik, vajon tényleg istenek húga lettél? Mintha őrültek tanyájáról húzódnék ki, úgy ment Lábujhegyen. Minden fekete volt. Megmarkolta a tört, reszketett, és rettenetesen dobogott a szíve. Áltatta magát, hogy a kisapród mindebből semmit se lát, kezében imbolygó foltokat táncoltatott a fákja. Így mentek kifelé a labirintból, görnyedő szolgák és földre hullott szolgáló leányok közepette. Még mindig reszketegen, most keresztet vetett, amikor kiértek a fénytelen párás esőverte estébe, ahol meleg leheletű, kapálódzó paripák jelentették, hogy világ van, kézzel fogható és vérrel öntözhető, még mindig reszkető kezekkel kapott galéria után, fulladó torkát locsolt a borral. Mindez réveteg, bolondos asszonyok legendája lett, melyet elhesegett egy kézrebbenéssel. De ahogy átvágtatott az erdőn, mindenütt végigcsaptak arcán az esőcseppek, mindenütt ilyet kék szeme villant valami redves fának, és ismeretlen madarak jajveszékeltek a szakadatlan esőben. Tlákok hónapja, ez mondta magában, és hitt papannak, a halálból visszaérkezett hercegnőnek. Az ocelotarcú isten most elsiratja Mexikót.